Eredmesélet találkozó 2015. április 17-e. Pészák és a Messiás. Bővebben bibliatanítások.hu websájton találsz anyagokat.
Nagyon sok szeretettel köszöntök benneteket, sziasztok! Egy nagyon különleges eredmesélet találkozón vagyunk. Itt van velünk Nagy Iván, aki, hát nem tudom, sok-sok éve barátok vagyunk, ismerjük egymást, és hát igazából szakértője a zsidó kultúrának, a magyarországi Fruchtenbaum tanításnak igazából ő a, hogy lehet ezt mondani, a
képviselője,
ez a legjobb szó. És egy egészen rendkívüli dologgal készült, egy Pészák bemutató lesz, aminek igazából a lényegét, a csodáját ő fogja elmondani, de én mindig le vagyok nyűgözve a proféciák rendszerétől. Ugye tudjuk, hogy Isten egyik módja a kommunikációra az, hogy megjósolja a jövőt. És ebben a jelenségben, amit ma látni fogunk, én valami ilyesmit látok. Nem konkrétan a jövőt, de egy előképet. Egy az Ószövetségben, a zsidó kultúrában hordozott üzenetet fogunk látni, ami nekem lenyűgöző. És mielőtt átadnám a szót, egy bejelentés és egy köszönet nyilvánítás. Kezdjük a köszönettel, hogy nagyon hálásak vagyunk Encsivel az imáitokért. Jobban van, köszönni a törődést, a gondoskodást, és tényleg csak hálásak vagyunk az imáitokért, és szabad még folytatni. Még van miért. A másik, hogy jövő héten pénteken szintén egy rendkívüli eredményes élettalálkozó lesz, a Vissza a valósághoz munkacsoportnak lesz egy bemutató előadása. Kérlek, hívjatok barátokat, ismerősöket, hívőt és nem hívőt, ellenállót és szimpatizáns. A címe a Mindent vagy semmit, avagy tudomány, filozófia és üzlet Istenről. Ez a címe az előadásnak, és picit hosszabb lesz, talán 2 óra, plusz kérdések, lehet, hogy 2,5. Pásztor Szűk Bendegúz Kálmán Ernő és az én személyem fogunk beszélni, és annak az előadásnak lesz ez a bemutatója, amit a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen fogunk tartani egy kicsivel később. Úgyhogy nagyon köszönöm, és Nagy Iván!
Én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hát valóban itt látjátok a szűkre szabott kellékeit a zsidó Pészáknak. Egy kellék nem tartozik ide, ez az iPad, ez még nem volt jelen, de ez nekem szükséges, hogy néha belepillantsak és igéket felolvassak nektek. És ahogy Sanyi mondta, a feleségemmel 4 éve körülbelül a bibliatanítások Ariel Hungerit képviseljük, ami egy magyarországi messiás hívő zsidó tanítói szolgálat, és bibliatanulmányokat tartunk, honlapot szerkesztünk, bemutatókat tartunk, konferenciát szervezünk, körülbelül ilyesmik a tennivalóink, és a dr. Arnold Fruchtenbaumnak az anyagait, hát körülbelül 1000 oldalt lefordítottunk, már ez fönn van ingyenesen a honlapon elérhető, ezek mind zsidó kontextusban való biblia magyarázatok megközelítések. És hát azt gondoljuk, hogy nekünk ez egy nagyon érdekes kontextus volt, mert a Bibliának általában ez a kontextusa, ez mást is gazdagíthat. Ugyanígy ez a mai bemutató talán. És hát nyilván az ünnep közelsége is jó okot ad erre a bemutatóra, és mind keresztények, mind zsidók húsvétkor, illetve Pészákkor ünnepelnek. És már az első kérdés fölvethet némi gondolkodást, hogy miért van különböző időpontban a húsvét és a Pészák. Nem tudom, hogy ezen valaha gondolkodtatok-e, mert mintha a kettőnek lenne némi köze egymáshoz. Azt még, hogy a karácsony és Jézus születése nem biztos, hogy ugyanarra a napra esik, ez egy más kérdés. De hogy van, hogy a húsvét máskor van, mint a Pészák? Ugyanis Jézus igazán nem húsvétot ünnepelt, hanem Pészákot. Az egy tipikus zsidó széder vacsora volt a maga kellékeivel. Nem volt meg minden benne, amit ma láttok egy tipikus zsidó vacsorán, de nagyon sok minden megtalálható volt, még az evangéliumokban is ezekre rá lehet mutatni. Szóval, hogy miért van ez máskor? És kicsit vissza kell mennünk az egyház történetbe, nem is kicsit, és szeretném egy picit távolabbról bevezetni ezt a mai témát, mert igazán az egyházi gyakorlat az volt, hogy nagyon gyorsan elkezdett távolodni a gyökerektől. Tehát lépésről lépésre mindazokat a gyökereket, amin fölépült az első században, kezdte levagdosni. És tette ezt tudatosan vagy tudatlanul. Ennél az ünnepnél nagyon tudatos lépések vezettek ahhoz, hogy ne egy napon legyen az ünnep. Mégpedig az volt az első ilyen nagyon tudatos lépés, hogy Róma akkori püspöke, a Róma akkor még nem volt egyeduralkodó, de már különleges tekintéllyel bírt, kimondta, hogy ne legyen olyan zsidós ez az ünnep, és ezért eltette az ünnepet az első holt tölte utáni vasárnapra. Az eredeti zsidó ünnep Nisszán 14-én van. Hogyha valami kötött dátumhoz van, akkor arra nyilván mindenki rájöhet, hogy az nem lehet mindig ugyanazon a napon, mert ahogy változnak az évek, a napok dátumai mindig tolódnak. Tehát, hogyha mondjuk Nisszán 14-e az egyik héten, egyik évben kedre esik, a másik évben nem kedre fog esni. Viszont a húsvét az meg mindig vasárnap van, tehát az fixen van. Pontosan ez történt, áttették az első holtölte utáni vasárnapra, hogy megkülönböztessék a két ünnepet. Nem csak ez a lépés volt, a húsvét időponti kiszámítása is rendkívül bonyolult, és a Pészach kiszámítása se egyszerű. De a lényeg az, hogy az egyházi törekvés az volt, hogy leválasszák a zsidó gyökereitől az ünnepet. Ez nagyon jól sikerült különben, mint sok minden mással, és ennek elég sajnálatos következményei lettek. Ha az evangéliumokat nézzük és a leveleket, akkor azt látjuk, hogy az evangéliumok és a levelek, és még azok a levelek is, amelyek nem kifejezetten zsidó hívőkhöz a diaszpórában íródtak, hanem a nemzetekből származó hívőkhöz, például a Róma levél vagy a Korintusi levél, abszolút zsidó kontextusban gondolkodnak. Ha megnézzük, csak egy pár példát mondanék, a Róma 15-16 végén Pál így fogalmaz. Ebben a levelemben mégis őszintén írtam nektek néhány dologról, hogy emlékeztesselek benneteket, hiszen Isten maga adott nekem kegyelmet, hogy Krisztus Jézus szolgáljam az Izraelen kívüli népek között. Pálnak ez fontos volt ez a kitétel, hogy az Izraelen kívüli népek között, ugyanis ő volt az, akit a Biblia a pogányok felé elhívott apostolnak nevezett. Kétféle irány volt a Bibliában, az evangelizációban, volt a zsidók felé való evangelizálás, és a nem zsidók felé, vagy pogányok felé, vagy nemzetek felé, és Pál volt a letéteményese a nemzetek felé való evangelizálásnak. Ennek ellenére ő mindig a zsidó kontextusba gondolkozik, és itt is azt mondja, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem a nemzeteknek, valójában papi szolgálatot végzek. Visszahelyezi a szolgálatát az ószövetségi, lévitai kontextusba, és a papi szolgálat erre utalít. Az a célom, hogy a Szentlélek által az Izraelen kívüli népek is olyan elfogadhatóak és megszenteltek legyenek Isten számára, mint az áldozati ajándék az oltáron. Tehát itt gondolt az akkor még funkcionáló templomra, az oda bevitt áldozati ajándékra, annak a tisztaságára, azokra a kritériumokra, hogy volt az elfogadható Isten előtt, és a mózesi törvény ezt hogy szabályozta. És ezt olyanoknak írta, akik pogányok voltak. De nyilván akkor még funkcionált a templom, és azért ismerték a gyökereiket. A Róma 9-ben így gondolkozik a zsidó test szerint való testvéreiről, hogy nagy szomorúság és állandó fájdalom gyötri szívemet Izrael népe miatt, hiszen ők testvéreim, rokonaim, bárcsak tudnék rajtuk segíteni. Inkább lennék én magam átkozott és Krisztustól elszakított, ha ezzel segíthetnék rajtuk. És itt egy olyan kívánságot fogalmaz meg Pál, ami lehetetlen. Tehát nyilván Krisztustól nem lehetünk elszakasztottak. Ezt a Róma 8 vége után mondja, ahol kifejti, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől, kegyelmétől, sem halál, sem fejedelemségek, sem fejebbvalók, semmi sem, még saját magunk sem. És ezután mondja egyből, hogy bárcsak el lennék szakasztva Krisztustól, csak hogy megmentsem a fizikai testvéreimet. És ez egy nagyon érdekes dolog, ha a Róma levél fölépítését megnézzük, és Sanyi igen sokat és részletesen foglalkozott, tudom, itt a Róma levéllel, úgyhogy biztos ezt sokan tudjátok. 1-től 8-ig Pál lefekteti annak az elvét, hogy mindenki kevésnek bizonyult Isten kegyelméhez és mércéjéhez, mind a zsidók, mind a barbárok és mind a kultúrált pogányok nem érik el Isten mércéjét, tehát nem tudnak a maguk erejéből megigazulni. És utána elmondja a megváltás útját, ami ingyen kegyelemből van, és elmondja, hogy ettől semmi nem választhat el. De abban a kontextusban akkor valaki fölkaphatta volna a fejét, és mondhatta, hogy de Pál, de hát mi van Isten népével? Ők kapták az ígéreteket, ők lettek kiválasztva. Azt mondja, hogy elsőszülött Izrael, őket hozta ki, mint népet Egyiptomból. És Pál ezek után a 9-10-11-ben megírja a maga izraelológiáját, amely a végén arra jut el, hogy Isten nem vetette el az ő népét, hogy megbánhatatlanok az ő elhívásai, és hogy a legvégén Izrael, mint nemzet meg lesz váltva. És csak ezek után folytatja a levél gyakorlati alkalmazását a 12-ben, mikor miután odafordul a hívekhez, és azt mondja, hogy mindazért, amit Isten tett, amit elmondott 1-től 8-ig, szálljuk magunkat oda, mint élő, kedves és jó illatú áldozatul. De fontosnak tartja bizonyítani azt, hogy Isten hűséges a szövetségi népéhez, ugyanis miért lenne igaz, amit mond a 8 végén, hogy semmi nem szakaszthat el minket Istentől, ha a teljes népet elszakasztották volna Istentől. És ez bizonyítja is. Tehát ott tartottam, hogy Pál a leveleiben és a nem zsidókhoz írt leveleiben is használja ezt a fajta zsidó kontextust, és teszi ezt azért, mert a gyökerek, amire az egyház fölépült az első században, azok zsidó gyökerek voltak, és még a rendeleteinken, amit a gyülekezetben megtartunk, ezek is mindegy olyan alapra épültek, amik nem a semmiből jönnek, gondolok itt az úrvacsorára és a bemerítkezésre. Ha ismerjük ennek a zsidó gyökereit, akkor nagyon sok egyházi vitától szabadok lehetünk, amit sajnos nem tettek meg azok, akik azon vitatkoztak, hogy ez milyen módon kell végrehajtani már a második századtól. Mit kaptunk a zsidóktól? Hát tőlük kaptuk az írásokat, ők őrizték meg az írásokat, és ezt a Biblia világosan mondja, hogy egyetlen egy olyan nép van, akire Isten írásokat bízott, és ezek a zsidók. Ezekben az írásokban Isten lefektette azt, hogy egy megváltó fog származni, tehát rajtuk keresztül kaptuk a megváltót. Rajtuk keresztül kaptuk a megváltónak a zsidóságát, és rajtuk keresztül kaptuk azt, hogy a megváltó az ember. A megváltónak embernek kellett lenni, mert szükséges, hogy a könyörülő főpap az hasonló legyen hozzánk mindenben, tehát hús-vér valaki legyen. Ő nem azért ment be a Szentek Szentjében, mert Isten volt, nem ez, hanem úgy ment be, mint tökéletes ember, oda egy tökéletes embernek kellett bemennie. Rajtuk keresztül kaptuk az üdvösséget, az üdvösség ígéretét, és ez zsidó véren keresztül jött, a Júda törzséből, a Dávid házából, és ez is abszolút egy zsidó kontextus. Rajtuk keresztül kaptuk a helyi gyülekezet fogalmát. A helyi gyülekezet nem a semmiből nőtt ki, és akkor találták ki, hanem az akkori zsinagógai gyakorlat volt a mintája a helyi gyülekezetnek. Vének vezették a zsinagógát, plurális vezetés volt, és ugyanezt vették át a levelekben. Tőlük kaptuk a lelki áldásokat, és a Róma 15.27 a nemzeteket felszólítja, hogy mivel a nemzetek részesültek a zsidóknak a spirituális áldásaiból, ezért szükséges nekik viszont tartoznak, és szükséges, hogy szolgáljanak feléjük testiekben. Mit jelent az, hogy részesültünk a zsidók spirituális áldásaiból? A Efézus 2 és 3-ba fejti ki ezt leginkább Pál, négy feltétel nélküli szövetséget kötött Isten Izrael népével. Az ábrahámi szövetséget, a föld szövetségét, a dávidi szövetséget és az új szövetséget. És ezektől, a feltétel nélküli szövetségektől Isten elválasztotta a nemzeteket egy következő szövetséggel, a mózesi szövetséggel, ami egy feltételes szövetség volt. Ezt ráhelyezte Izraelre 400 évvel az egyiptomi kivonulás után. Miért? Azért, hogy távol tartsa őket a nemzetektől, hogy megőrizze őket szent népként, azért, hogy az igaz zsidó hívő tudjon élni ezekkel a törvényekkel. Nem azért adta nekik a törvényt, hogy ebből igazuljanak meg, azért adta nekik a törvényt, hogy ha benne hisznek, akkor a törvény gyakorlata által maradjanak meg szentségben, tehát a megszentelődés folyamatára adta a törvényt, és azért adta, hogy elválassza őket a pogány nemzetektől, és azért adta, hogy a pogányok, az, akik sötétségben és világosságban élnek, el legyenek választva Izrael áldásaitól. Csak úgy juthatott Izrael áldásaihoz egy pogány abban az időben, hogyha prozelitává lett. Föl kellett venni a szokásokat, meg kellett tartania, és akkor se lett zsidó, akkor is csak prozelita lett, tehát egy bizonyos mélységig mehetett be a templomba, voltak ott különböző elválasztások, ezeket most nem részletezem, de nem mehetett be mindenhova, ahova a zsidók bementek. És erre mondja az Efezus 2-ben, hogy Isten lerontotta ezt a válaszfalat. Azért, hogy az egy új embert létrehozza, és zsidót és nem zsidót egy testben, a Mesiás testében egy testé tegye. És itt jönnek be a szellemi áldások, mert azt mondja az Efezus 3-ban, hogy részesei legyünk ezeknek az áldásoknak, ezeknek a szövetségeknek. Ez nagyon fontos, hogy részesei legyünk. Nem azt mondta, hogy elvevői vagyunk az áldásaiknak, csak részeseik. Tehát ezek a szövetségek, a ábrahámi, dávidi, a földszövetség és az új szövetség, ezek zsidó szövetségek. Igen, az új szövetség is, Jeremiás 31-31-ben az új szövetséget Isten a zsidókkal köti, és mikor Jézus ezt említi az utolsó Pészach vacsorán, akkor azt mondja, hogy az egyházat ebbe hozza be, ebbe az új szövetségbe, ennek teszi részesévé az egyházat, avval a szövetséggel. És így lettünk részesei, és lett a kettő, zsidók és nem zsidók, egy testben a Messiás testévé. Mit veszített az egyház, hogy ezektől a gyökerektől nagyon gyorsan, már a második századtól kezdve elkezdett távolodni, és ahogy majd az ünnepnél is látjuk, és említettem, például itt is arra tett hangsúlyt, hogy nehogy ugyanazon a napon legyen, nehogy bármi köze legyen a zsidó gyakorlatnak az úgymond keresztény gyakorlathoz. Az egyház elveszítette az egyensúlyát például az új ember fogalmában, mert nem értette, hogy mit jelent ez, hogy zsidók és pogányok egy testben vannak. Ha ez megbomlik, akkor doktrinális problémákhoz vezet, és nem akarok ebből sokat kiemelni, de a két legfontosabbat kiemelném, említettem a keresztséget és az úrvacsorát. Ha még akkor, mikor erről vitatkoztak, hogy hogy kell valakit bemeríteni sok vízbe, kevés vízbe, felnőtt korba vagy gyerekkorba, ha ott lett volna zsidó, akkor elmondta volna, hogy a zsidó gyakorlat szerint csak felnőtteket merítettek be, csak saját döntés alapján, és teljesen víz alá merítették őket, ugyanis ez volt a rituális megtisztulás. Ez nem a semmiből jött a keresztény bemerítkezés, hanem a zsidó rituális megtisztulásnak a gyakorlatát folytatták. A zsidók ismertek bizonyos újjászületési fogalmakat, például mikor Jézus Nikodémussal beszélgetett. Nikodémus nem azt kérdezte tőle, hogy hogyan születhet újjá az ember. Ő pontosan ismert 6 különböző újjászületési módot. Ő azt kérdezte, hogy hogyan születhet újjá az ember, ha vén. Ugyanis ő már mindazokon túlment, amit a zsidó kontextusban ő ismert. Tehát volt egy gyakorlatuk, és az egyház számára a bemerítkezés, az egyértelműen felnőtt bemerítkezés és egyértelműen teljes víz alá merítés. Ez nem kérdés a zsidó gyakorlatból, ez csak akkor kérdés, hogyha ezt kivesszük mögőle. A másik nagyon fontos rendelet az az úrvacsora, amit majd itt fogunk látni. Az úrvacsorán is számtalan vita volt, és a különböző felekezetek és tanítások küzdtek egymással egészen vérre menőkig, és azon vitatkoztak, hogy csak kenyeret, nem bort, hogy milyen állagú a kenyér, hogy most az a kenyér az Jézusnak a teste lesz-e, valóságban átváltozik, vagy csak szellembe változik át, és közben elvétették azt, hogy ez nem a semmiből jött, hanem a pészachi vacsorának volt a folytatása, amit Jézus maga megült, kivette a két központi elemét, és tudván, hogy a pogányok nem olyan szorgalmasak, mint a zsidók, hogy órákig tudnak valamit csinálni, egy 5 perces szertartásra redukálta a 3 órás szertartást, hogy kivette a kenyért és a bort. Ez persze csak a vicc része, nem ezért redukálta ennyire. De minden esetre a kulcs szava a zsidó szertartásnak az emlékezés. Ez egy emlékezés volt az egyiptomi kivonulásra. Nem arról volt szó, hogy a kenyér az Krisztus teste, és ha beleharapsz, akkor megbántod Krisztust, ezért csak óvatosan kell elszopogatni, mert ha föltapad a szájpadodra, akkor abból nagy baj lesz, és akkor csak a nyelveddel szedheted le, hogy megsérsd a fogaddal, és ehhez hasonló hülyeségek, amiket különböző helyeken hallani lehet. Egyszerűen arról volt szó, hogy ez egy emlékezés valamire, és ő is ezt mondta, hogy ezt tegyétek az én nevemben, és így emlékezzetek. Ez a két legfontosabb téma. Még egy harmadikat hagy említsek meg. A millénium és az 1000 éves királyság, a messiási királyság kérdése, amit az egyház allegórikusan kezdett értelmezni, és azt mondta, hogy ezek mind csak képek valamiről, ami nem úgy lesz, nem akkor és nem ott, ahogy azt megírta az Ószövetség. Milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus a első eljövetellel kapcsolatos proféciákat betűről betűre, szóról szóra úgy töltötte be, ahogy azokat megírták. Ő Betlehembe született meg, egy szűztől született meg, és az összes többi dolgot, amit róla megírtak, betöltötte mind a születésével, mind a halálával. Miért gondolnánk azt akkor, hogy a második eljövetel proféciáit nem pontosan ugyanúgy fogja betölteni, ahogy az elsőket, szó szerint és pontosan? Miért gondolnánk azt, hogy az a messiási királyság, amit az Ószövetség megígért, az egy képletes királyság lesz, és egy nem valóságos? Hogyha maradt volna még zsidó a 4. században az egyházban, akkor tiltakozott volna a helyettesítési teológia ellen, és tiltakozott volna az ellen, hogy azt állítsák, hogy a messiási királyság az egy szimbolikus dolog. Egy messiás, egy király, királyság nélkül milyen király? Ezt mindenki tudja normálisan, hogy egy király, királyság és trón nélkül az valami irreleváns dolog lenne. Pontosan így van ez a názáreti Jézus Krisztussal, aki a Dávid házából származó messiási király, és egy olyan örökkévaló királyságot, trónt és örökkévaló országot ígért neki Istent, amit csak egy örökkévaló személy tud betölteni majd a jövőben, és ez lesz az 1000 éves messiási királyság. Tehát ezt is például a vita tárgyává tette az egyház, és ma az egyház nagy részében uralkodó az a teológiai nézet, hogy nincs messiási királyság, ezt az amilleniumi teológiának hívják. Amillennium azt jelenti, hogy nincs millénium, az egyház uralkodik már most a földön, le fogjuk győzni a földet idővel, és mindenkit keresztényé fogunk tenni, ez az uralkodó nézet. Igazán a látható dolgok, mintha mást mutatnának, de mi nem a láthatókra nézünk, tudjuk. No, tehát elvesztette az egyház a doktrinális egységét, és ebben sok probléma lett a alapteológiai kérdésekben, törvényeskedésekben, illetve a liberalizmusban is, de ezeket nem részletezem, hogy eljussunk a konkrét bemutatóhoz. Viszont az látható, hogyha az egyház a centrumban tartaná a gyökereit, akkor bizonyos dolgokat egyértelműen is másképp csinálná. Gondoljunk például az evangelizálás elve. Hát utaltam rá, hogy az evangelizálás elve az Új Szövetségben úgy gondolkodik az Új Szövetség, hogy zsidó evangelizáció és nem zsidó evangelizáció. Ma szeretünk úgy gondolkozni, hogy vannak a nemzetek, 170x nemzet, és ebből a zsidó nemzet egy nemzet. És tök jó, tehát evangelizálunk a nemzetek felé, de érdemes lenne úgy gondolkozni, hogy a Biblia egyértelműen leszögezi, hogy zsidók felé való szolgálat, és ez nem opcionális, tehát ez nem úgy néz ki, hogy Isten arra vezetett, hogy menjek ide vagy oda vagy amoda, hanem minden hívő felelős a Róma 15-27 szerint, tehát tartozik, köteles nekik viszont szolgálni, tehát például hirdetni az evangéliumot, vagy ahogy a 122. Zsoltár mondja, imádkozzatok, könyörögjetek Jeruzsálem békességéért, hogy miért majd erre még visszatérek. Nincs még egy olyan város, amire ezt mondaná a Biblia, hogy könyörögjetek a békességéért. Egy ilyen város van Jeruzsálem, azért, mert ez lesz az 1000 éves királyságnak a fővárosa, és itt fog uralkodni a názáreti Jézus Krisztus. Miért kell az evangéliummal viszont szolgálni a zsidók felé? A második eljövetel kulcsa egyetlen egy dolog. Ezt Jézus foglalja össze a farizeusoknak és Izrael vallási vezetőinek a Máté 23 végén, 35-37-ben, és azt mondja nekik, egy messiási zsoltárt idéz, különben a messiási királyság bevezetőit idézi, ami azt mondja, hogy nem jövök el addig, nem láttok meg addig engem, amíg azt nem mondjátok, mondja Izraelnek és az izraeli vezetőknek nemzeti szinten, hogy áldott az, aki jön az Úr nevében. Itt a kulcsa a második eljövetelnek. Tehát ha szeretnétek sietetni a második eljövetelt, akkor érdemes szolgálni, elvinni Jeshua nevét a zsidó népek, illetve a zsidó nép felé, a zsidó emberek felé, ugyanis nekik nemzeti szinten ki kéne mondani, hogy áldott az, aki jön az Úr Jézus nevében. Ezért nagyon fontos a feléjük való szolgálat, nem egy opcionális kérdés. És természetesen minden nemzet felé is. Hogyan működik ez az elv? Ha példát akartok, ránézzétek meg Pál apostolt. Pál apostol, aki a pogányok felé volt elhívva, ha végignézzetek az apostolok cselekedeteit ebből a szempontból, akkor azt veszitek észre, hogy mindig a zsidókhoz ment először, mindig a zsidók felé szolgált. Ha nem volt zsinagóga, akkor megvárta a szombatot, tudta, hogy a zsidók, ha nincs zsinagóga, víz körül gyűlnek össze, kiment a vízhez, és ott talált egy pár zsidót, akik ott imádkoztak szombaton és összegyűltek. Ez a Róma 1.16 elve, ami azt mondja, hogy az evangélium ereje Istennek, először zsidónak, aztán meg görögnek. Persze erre azt szokták mondani, hogy ez egy történelmi dolog, először a zsidókhoz ment ki az evangélium, aztán ment ki a többi nemzethez. Igen, ez egy történelmi dolog is, ez volt az evangélium sorrendje, hogy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határaig, tehát van ennek egy történelmi kontextusa, de biztos semmelyikőtök nem mondaná azt, hogy az egy történelmi dolog, hogy az evangélium Isten ereje, még ma is szerintem az evangélium Isten ereje, tehát az evangélium magja, akkor a mondat másik fele is igaz, először zsidónak, aztán meg görögnek. Később, mikor jönnek azok a mondatok, hogy átok először zsidónak, aztán meg görögnek, ezt senki nem vitatja, ezt az mehet nekik először, mehet dupla mértékben, abban nincs gond. Tehát a látható egyház soha nem vitatta el az átkait Izraelnek, az áldásait azokat szerette elvitatni. Ez egészen odáig ment, hogy azok, akik az egyházról úgy tanítanak, hogy már Ádámtól egyház volt, vagy akár Ábrahámtól egyház volt, azt szokták mondani, hogy jó zsidó az egyháztag, a rossz zsidó a zsidó. Tehát körülbelül így szelektálták az Ószövetséget. Ez egy elég érdekes felosztás. Tehát Pál bemutatja nekünk, nem zsidóknak, azt az elvet, hogy ő hogy gondolkozott a zsidó testvéreiről. És mondom, tette ez többek között azért az elvért, amit ő fektetett le a Róma 15.27-ben, hogy tartozunk feléjük. Említettem, hogy imádkoznunk kell, például a második eljövetel miatt. Mit jelent az, hogy Jeruzsálem békességért imádkozzunk? Pontosan tudjuk, hogy nem lesz Jeruzsálemnek békessége mindaddig, amíg el nem jön a názáreti Jézus Krisztus másodszor, tehát a második eljövetelkor lesz békessége. Pontosan ezért az evangelizáló szolgálat feléjük ez egy kulcs kérdés. Isten annyira fontosnak tartotta különben a Jeruzsálem felé való gondolkodást, hogy azt mondta, hogy őrizőket állított Jeruzsálem falaira. Ezek olyan angyalok, akik ott állnak körbe azóta, és Istent emlékeztetik az ő ígéreteire. Nem azért, mintha Isten feledékeny lenne, Isten kifejezi ezzel, hogy neki ez mennyire kulcs kérdés. És akkor kanyarodjunk az ünnepek felé. Sok ünnepünk van, és szabadságunk van az ünnepeket tartani, vagy nem tartani. Pál erről sokat beszél, hogy az ünnepek ne kerüljenek a törvénykezés alá, és mindenki legyen meggyőződve a saját meggyőződéséről, valaki különnek tartja az egyik napot, valaki a másik napot tartja különnek, és hogy ebben semmi probléma nincs. De egyetlen egy nemzet mondhatja el magáról azt, hogy Isten a törvényébe belefoglalta a kötelező ünnepeit, a mózesi törvénybe 7 kötelező ünnepet foglalt bele Isten, és ez tavaszi és őszi időszakokra osztotta, ez a mezőgazdasági munkákhoz is csatlakozott nagy mértékben. Én most csak röviden arra szeretnék utalni a bevezetőbe, mielőtt erre az egy konkrétra rátérünk, hogy mindez hogy kapcsolódik a Messiáshoz és az ő megváltói tevékenységéhez. A tavaszi ünnepeket pontosan ez az ünnep vezeti be, illetve vezette be most 2 hete, két hete volt, majdnem 2 hete, igen, pont 2 hete, a Pészak 2 hete kezdődött pénteken, a zsidó időszámítás szerint, és most a keresztény gondolkodás szerint is nagyon közel volt, az majdnem 1 napra esett. És ez a Pészak, ez egy egynapos ünnep, és ez az egyiptomi kivonulásnak az emlékezése, és ehhez közvetlenül csatlakozik a kovásztalan kenyér ünnepe, ami egy 7 napos ünnep. Lehet, hogy észrevettétek már az Új Szövetségben, hogy néha úgy utalnak a Pészakra is, hogy közel volt a kovásztalan kenyerek ünnepe. Itt egy fogalomkörbe foglalta össze a 7 plusz 1 napot, 8 napos ünnepet, és így utalt rá, mint a kovásztalan kenyerek ünnepe. A 3. ünnep egyből a sorozatban az első zsenge ünnepe, és ezek mind a názáreti Jézus Krisztus első eljöveteléhez kötődnek, mert a Pészakkal ő, mint a tökéletes szeplőtelen bárány, betöltötte a Pészak ünnepét, avval, hogy kovásztalan volt, és nem volt benne bűn, betöltötte a kovásztalan kenyér ünnepét, és avval, hogy ő volt az első zsengéje a halottak közül való feltámadásnak, betöltötte az első zsenge ünnepét. Erre a Pészakra 49 plusz 1 nappal rá van a pünkösd ünnepe, ami számunkra az egyház megalakulását, a Szentlélek eljövetelét mutatja meg, és csak egyetlen dolgot szeretnék a zsidó ünnepből ott kiemelni. Ez az egyetlen olyan ünnep, ahol használnak kovászosat. A kovász az mindig a bűn szimbóluma volt az ünnepekben és a zsidó kultúrában, és Isten ezért fogom majd itt megmutatni, hogy mennyire hangsúlyozta nekik, hogy semmi kovászos nem lehet az ünnepben. Viszont a hetek ünnepében, a pünköstben megengedte, ahogy a szertartásban két kovászosat használjanak, és két kovászos kenyeret összetesznek, és meglobálják Isten előtt. Minek a képe ez? Ez annak a képe, hogy az egyház meg fog alakulni, és bűnösök a zsidók közül, bűnösök a nemzetek közül bejönnek, és egy test lesznek ketten, és ez az előképe az egyház megalakulásának az ünnepben. Ezek a tavaszi ünnepek, a tavaszi és az őszi időszakot egy több hónapos időszak választja el, ami az aratás, ez is egy fantasztikus előkép, mert azt látjuk, hogy Izrael idejébe, ahogy megy Izrael órája és a Dániel évhetei ketyegtek, be van ékelve egy köztes idő, ami az aratásnak az ideje, az aratás az egyháznak az ideje, és arathatunk és hirdethetjük az evangéliumot. Egészen addig Pál úgy fogalmaz, amíg a pogányok teljessége bemegy, Isten meghatározott egy számot a nem zsidó nemzetek közül, akiket ő behoz a népe közé, és aztán ott véget vet ennek az aratás időszakának. Az őszi ünnepek már a második eljövetelre utalnak, így a kürdzengés ünnepe, Pál használja is a kürdzengés ünnepének a utolsó nagy trombitáját kétszer is a Tesszalonika levélben is utal arról, hogy trombita fog szólni az elragadtatásnál, és a Korintusi levélnél is a test átváltozásánál, a test feltámadásánál utal a trombitára. Ezt pontosan értették az akkori hívők, hogy ez nem a Jelenések könyvének a nem tudom hanyadik trombitája, ugyanis azt még nem írták meg akkor, tehát hiába utalnak arra, hogy avval van kapcsolata, hanem az egy zsidó ünnepnek egy kifejezése volt, határozott névelővel mondta, hogy a trombita fog szólni. Ez a trombita kürdzengés ünnepének az utolsó bevezető nagy trombita szójára utal, és ez egy előképe az elragadtatásnak, és Izrael számára egy előkép az a nemzet összegyűjtésének. A hatodik ünnep ősszel az engesztelés ünnepe, ami az ítéletnek az ünnepe, ami a nagy nyomorúságnak az előképe, és a hetedik ünnep pedig a sátoros ünnep, ami a messiási királyság, ami a második eljövetel utáni ezer éves királyságnak az előképe. Tehát így utalnak a Mózes törvényében, a három Mózesben leírt ünnepek a messiásra, a megváltóra, az első és a második eljövetelére. Vannak még más ünnepek is, de azok nincsenek belefoglalva a Tórába, illetve a mózesi könyvekbe, a törvényekbe. És akkor közeledjünk e felé, az ünnep felé. Pál, mint mondtam, sokat utal a kontextusokra, a zsidó kontextusra, és ezt teszi ezzel az ünneppel kapcsolatban is, illetve a kovásztalan kenyerek ünnepével kapcsolatban, amikor azt mondja az 1 Korintus 5, 6-7-ben, hogy azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Őt nem szó szerint érti ezt a kovászt, nyilván átvitt értelemben használja, és mint említettem, a kovász a zsidó ünnepe is, mind a Pészachban, ahogy majd megmutatom, mind a kovásztalan kenyerek ünnepében a bűnre vonatkozik, vagy a hamis tanításra, a kovász ugyanis ez az egész tésztát meg tudja keleszteni, tehát tönkre tudja tenni. Pontosan ezt mondja itt is Pál. És itt a gyülekezeti rendtartással foglalkozik, és arra utal, hogy a gyülekezetnek milyen felelőssége van abban, hogy a bűnt kitisztítsa a saját soraiból. Miért tegye ezt? Azért azt mondja, hogy később, hogy azért, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. És ezzel, hogy Krisztust húsvéti bárányjal azonosítja, itt is utal valamire, ami a kor hallgatóságának teljesen egyértelmű volt, hogy mire gondol. És mire gondolt, visszább kell menni már, ugye a történelemben haladjunk visszafelé, mikor azt mondja, hogy a mi pészachi áldozatunk megáldoztatott. Ez egy pogány gyülekezet volt, de mégis értette, hogy mire gondol a kovász eltisztításával. Pál valahogyan a zsidó messiással azonosította a páska bárányt, azt, amit az egyiptomi kivonulásnál leöltek, illetve amit évente a templomban leöltek Pészachkor. Hogy kezdődött a története a megváltónak? Úgy, hogy keresztelő János, mikor fölkészítette Izraelt, hogy fölismerjék a messiást, És mikor meglátta először a messiást, akkor így mutatott rá a messiásra, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Sokféleképpen bemutathatta volna Izraelnek a megváltót, mondhatta volna azt, hogy íme a messiás, íme az emberfia, íme a Dávid fia, a Dávid házából származó megváltó, de nem ezeket tette, hanem egy ilyen képet használt, hogy íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. És a zsidók a fejükben ekkor azonnal ezt összekapcsolták, ezt a képet a templomi áldozattal, és avval a báránnyal, amit évről évre a 24 főpap plusz a vezető pap Nisszán 15-én reggel 9-kor leöltek a népért való áldozatul és engesztelésül. A történet kezdete, mint mondtam, egészen visszamegy Egyiptomba, és jól ismeritek a történetet és a kivonulás történetét, a csapások történetét, Mózes elhívását. A tizedik csapás nekünk a kulcs, mert a tizedik csapásnál úgy menekültek meg a zsidók, hogy Isten megtanította őket, hogy öljenek le a csapás előtt egy szeplőtelen ép bárányt, és annak a vérét kenjék föl az ajtó félfákra, és a keresztfára, a szemöldökfára, három helyen, ami amúgy egy keresztet ad ki, és ez meg fogja őket menteni, mikor az Isten angyala átmegy a házakon. Innen jön az ünnepnek az eredeti neve, az egyik eredeti neve. Ennek az ünnepnek az eredeti neve, egyik neve, a biblikus neve az elkerülés ünnepe, mert a pusztító, Isten angyala, ahol látta ezt a vért, ott elkerülte a házakat, és ezért nem pusztította el a zsidó első szülötteket, ahol nem volt fönn a vér, és nem védte meg őket, ott pedig keresztül ment, és minden első szülöttet, nem csak az embert, hanem baromig minden első szülöttet elpusztított, egészen az egyiptomi fáraó házáig, minden első szülött meghalt. És az érdekes, és itt le kell szögezni, hogy a zsidókat nem a zsidóságuk őrizte meg a pusztítótól, Isten angyalától, hanem az, és önmagában nem az őrizte meg, hogy a bárányt leölték. Tehát önmagában, hogy kapcsoljuk a mi megváltó hitünkhöz, az senkit nem üdvözít, hogy a názáreti Jézus Krisztus meghalt az egész világért. Ez egy tény, de önmagában nem ez az üdvözítő. Az üdvözítő az ennek a ténynek az alkalmazása. És ahogy tették a zsidók, és fölvitték a vért az ajtó félfákra és a keresztfára, ugyanúgy kell ma egy hívőnek a messiás vérét fölvinni a szívére azért, hogy megvédje őt az ítélettől, mert el fogja kerülni az ítélet, amennyiben a messiás vére a szívén van, és hitáltal a messiás halálába és feltámadásába veti az ő bizalmát. Tehát a zsidók fölvitték a vért, visszahúzódtak, és átment a pusztító, elpusztította az elsőszülötteket, és a zsidó elsőszülöttek pedig élve maradtak. Hogyha tanulmányozzuk ezeket az előképeket, legalább négy hasznunk lesz ebből. Egyrészt jobban megértjük magát a messiást és a szemét, és amit véghez vitt értünk. Aztán jobban megismerjük magát az úrvacsorát, hogy ennek igazán mi a mondani valója. Igazán azt szoktuk mondani, hogy mikor Jézus a tanítványaival Nisszán 14-én, akkor az egy csütörtök este volt, elfogyasztotta ezt a vacsorát, úgy szoktuk hívni, az utolsó vacsora, de biblikusabb lenne azt mondanák, hogy az utolsó Pészach, ugyanis másnap betöltötte ezt az ünnepet, és ez volt az utolsó Pészach, vagy az utolsó ilyen széder este, széder vacsora. Látni fogjuk, mikor mondta azt, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és ezt is jobban meg fogjuk érteni, hogy mit jelent ebből a szertartásból megmutatva. Aztán bizonyos írásrészeket jobban meg fogunk érteni, ahogy ezt tanulmányozzuk. Vannak az evangéliumokban olyan mondatok, amik azt gondolom, hogy érthetetlenek annélkül, ha nem látjuk, hogy mi történt ott, nem tudjuk, hogy miért csinálják. És a negyedik nagyon fontos dolog, amit nyerhetünk ebben, hogy ezt megismerjük, hogy a zsidók felé jobb bizonyság leszünk, ugyanis számukra még a nem vallásos kultúrában is nagyrészt az ismert, ami az asztalon van, nagy részt ismerik ezeket a szertartásokat, hagyományokat, de mögötte való mondani valót és a kulcsot azt nem. Viszont mikor ezt megmutatjuk nekik, akkor nagyon sokan rádöbbennek valamire, és lehull a lepel, és erre Pál is utal, hogy lehull a lepel, és van egy lepel, és meg vannak keményítve, van egy részleges megkeményítésük, amit Pál elmagyaráz a Róma 9:10-11-ben. Miért vannak megkeményítve, miattad és miattam, hogy a pogányok teljessége bemenjen például, persze meg vannak keményítve az engedetlenség miatt is, nyilvánvalóan, de ez nem egy végleges megkeményítés, ez egy részleges megkeményítés, és ahogy figyelmeztet minket, hogy ne kevékedjünk a szelíd ágak felé, mert ahogy Isten kivágta őket, és beültetett minket, mint vadolajfa ágakat, ugyanúgy, ha kevékedünk, és nem megfelelően fordulunk feléjük, akkor minket is ki tud vágni az áldás helyéről. Ez nem ítéletet és üdvösség elvesztését jelenti, ez egy viszonyulás valamihez. Mihez? Az olajfa, a törzse, az az áldásnak a helye, és ebbe természet szerint vannak beoltva a zsidók, mert ők természet szerint részeik a szelíd olajfának, de Isten elvette őket az áldás helyéről ebben az üctörténeti korszakban, azért, mert a nemzetek jönnek be. De Pál azt mondja, ha az ő megkeményítésük áldás nekünk, micsoda áldás, az ő visszavételük, és figyelmeztet minket, hogy ne kevékedjünk feléjük. Mit jelent kevékedni? Ezzel az ábrahámi szövetségre utal, ami a 1 Mózes 12.3-ban indul el, és azt mondja, hogy áldott az, aki téged áld, és átkozott az, aki téged átkoz, ilyen egyszerűen fogalmaz. És itt egy elvet lefektet, ami egyéni szinten, egyházi szinten és nemzeti szinten is működik. Az, hogy az egyének, az, hogy az egyházak, felekezetek és az, hogy a nemzetek hogy viszonyulnak Izraelhez és Izrael népéhez, az meghatározza a jövőbeli sorsukat, meghatározza az áldásaikat, meghatározza sok mindenüket. És kevékedni jelenti például azt is, hogy visszatartjuk tőlük azt az evangéliumot, amit Isten nekik is szám. Tehát erre figyelmeztet Pál, hogy jól tesszük, hogyha ezt megfelelően kezeljük. Tehát, mit mondtam számukra, ami az asztalomban ismert, a mögöttes tartalom nem annyira. És akkor nézzük magát az ünnepet, nézzük a szertartásokat, amiket itt végeznek. Úgy kezdődik, hogy egy nappal korábban említettem, a kovász az egy nagyon fontos szimbólum. A családban kovász darabokat eldugnak minden sarokba a házban, és aztán az idős családi férfi taggal a gyerekek mennek, és az egy nappal korábban ilyen kis tolseprükkel mindenhol megkeresik a kovászt, összeseprik, rárakják ilyen kis kanalakra, ezt bebugyolálják, és az ünnep reggelén, 14-én ilyen kis tüzecskék égnek, ahol ilyen tradicionális zsidó házak vannak, például Brooklynban, ahol nagyon sok zsidó család van, 14-én reggel ilyen pici tüzecskéket lehet látni égni, mert elégetik ezt a kovászosat. Tehát Isten azt parancsolta nekik, hogy tisztítsák el a kovászost, és ez úgy jelenik meg a Pészak ünnepében, hogy egy ilyen szertartás szerint ezt összegyűjtik és elégetik. És hogyha minden kovászosat eltisztítottak, akkor a ház készen áll a Pészaknak a megünneplésére. És hogyha bármi kovászos van benne, akkor a ház viszont nem méltó erre az ünnepre. Igazán a mi alkalmazásunk erre az 1 János 1.9, mert ott mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő jó és igaz, és megtisztít azoktól. Miről beszél itt János, magát is beleértve, hívőkhöz szól, és azt mondja, hogy a hívőknek rendezni kell a soraikat Istennel. Isten ugyan nem vágja el a kapcsolatot soha saját magával, de közösség megromolhat, és ezt mindig rendeznünk kell felé. Erre utal az 1 János 1.9. És ugyanúgy a kovászosat mi is eltisztítjuk, kitisztítjuk magunkból. És ha értitek a dolgot, hogy Isten milyen szigorú volt még a bűn szimbólumával is, nem magával a bűnnel, hanem a szimbóluman keresztül, hogy megmutatta nekik, hogy ezt abszolút ki kell tisztítani, akkor pontosan ugyanígy gondolkozik a bűnökről. Erre utal Pál a gyülekezet felé is, és erre utal János az 1 János 1.9-ben. Pál az úrvacsorához kapcsolja aztán ezt a képet a korintusi levél későbbi részében, és azt mondja, hogy ne legyünk méltatlanak az úrvacsorára, mert a 11.27.31-ben azt mondja, azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az úrnak poharát, vétkezik az úr teste és vére ellen, próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik, és iszik, ítéletet eszik, és iszik magát. Ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok, erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnünk magunkat, nem ítéltetnénk el. Tehát ez a figyelmeztetés, hogy méltó módon kell nekünk is élni az úrvacsorával. A modern rabbinikus judaizmus az teljesen a férfiak vallásává tette a judaizmust, és igazán az asszonyok is tehetnek sok mindent, de nem kötelező nekik, a férfiak olvasnak föl, a férfiak imádkoznak. A nők számára egyetlen egy feladat maradt ebben az ünnepben is, egy nehéz feladat, de azt ők végzik, meg kellett gyújtani a ünnepnek a gyertyáit. És ebben bevezették az ünnepet, és fényen látták el a pészáki asztalt. Ennek is van számunkra egy szimbolikus jelentése, mert számunkra ezt egy zsidó hölgy, Miriamnak hívták, megtette. Ő ugyanis életet adott az Isten bárányának, és az Isten báránya később azt mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága, tehát fényen látott el minket, úgyhogy ezért hálásak lehetünk neki, hogy ezt mind a két szolgálatot elvégezte. Ezen a szertartáson a zsidó család fő speciális ruhát öltött magára, és tudjátok, hogy Izraelben a papi szolgálatot, azt a léviták végezték, azon belül a templomi szolgálatot az ároni vonalon keresztül a koheniták kapták meg, és a lévitákra maradt az, hogy megőrizték az írásokat, tanították Izrael népét, elszórtan éltek, nem volt saját földterületük, és így minden nemzet közé el lettek szórva. Minden törzs köré el voltak szórva, és végezték azt a feladatot, hogy tanították Izrael népét Isten ismeretére és a törvény betartására. És az ünnepre a család fehér ruhát öltött magára, a fehér az a tisztaságnak volt a jele, és ennek a papi szolgálatnak a jele. A fejfedő az nem feltétlenül ilyen volt, ez egy mai kipa, lehetett ilyen is, de voltak ilyen mindenféle süvegeket lehet látni, amit hordtak magukon ezen a szertartáson. Úgyhogy egy rövid ideig a szertartás kedvéért ezt én is megmutatom nektek, hogy ez így nézett ki. Nem a saját szavaikat használják az ünnepen, hanem van már egy erre íródott speciális könyv, a Hagada, a pészachi Hagada, ami azt jelenti, hogy a pészachi történetnek az elmesélése, és ezt a könyvet olvasták föl, és ebből foglalták össze ezt a közel 2,5 vagy akár 3 órás történetet. Ezek a Hagada könyvek, nem tudom, hogy van-e nálunk egy ilyen, majd tudunk. A leglényegesebb dolog a pészachi mikrofon, amit most kívülre rakunk. Okay. Ezek lehetnek színesek, vagy lehetnek fekete-fehérek, lehetnek héberül, vagy kék nyelven. Minden esetre ezek foglalják össze az ünnepet. És az ünnep 4 kérdés felolvasásával indul. És ez a 4 kérdés, ezeket a gyerekek, vagy a gyerekek mondják, és akkor arra válaszolnak, és ezekre foglalják össze magát a tartalmat. A 4 kérdés így hangzik. Miért csak kovásztalan kenyeret eszünk? És erre a válasz, a kivonulásnak a története, hogy sietniük kellett az úton, és hogy menekültek kifelé Egyiptomból, az egyiptomi a hátukon vitték az előre elkészített meggyújt tésztát, és az egyiptomi nap heve olyan gyorsan megsütötte ezt a kenyeret, hogy nem volt ideje megkelni, és ez kovásztalan kenyér lett, és ilyen száraz kenyér lett, és azért esznek kovásztalan kenyeret ezen az ünnepen, mert erre emlékeznek. Aztán a következő kérdés, miért csak keserű füveket eszünk ma? A keserű fű az a rabszolgaságnak az emléke, és majd látni fogjátok, hogy milyen szertartási részek vannak itt. azért tették ezt, hogy emlékezzenek erre a nehéz időszakra, a rabszolgaság keserűségére. A harmadik kérdés, hogy miért merítünk mindent kétszer ezen az estén sós vízbe. És amiket megettek, azokat sós vízbe mártották, és a sós víz az szimbolizálja a sós tengeren, a vörös tengeren való átkelést, és azt, hogy ez a bemerítés, például, hogyha petrezselymet vagy valami zöldet merítenek be, ez a növényültetésnek a szimbóluma, mint kis nép kerültek Egyiptomba, 70-en, 75-en, attól függően, hogy Józsefet hozzájuk számoljuk, és nagy népként közel 2 millióan jöttek onnan ki, és ez ennek a képe, hogy valamilyen zöld növényt bemártanak, és úgy eszik meg. És a negyedik kérdés az, hogy miért kell ezen az estén párnákon ülni, és néha baloldalra dőlni. Nem székeken ültek, hanem az asztal körül valami fajta párnákon ültek, általában így eldőlve, és majd látni fogjátok, és ez az evangélium is utal, hogy volt, hogy így eldőltek balra. Miért tették ezt? Azért, mert ezt a rabszolgák nem tehették, és ők kifejezik, hogy egy szabad nemzetté váltak. A rabszolgák csak állhattak ilyen ünnepeken, vagy esetleg a földön ülhettek, de semmiképpen nem ülhettek kényelmesen eldőlve az asztal körül. És pontosan ezt teszik ők ennél az ünnepnél, szabadon szinte fekszenek, vagy eldőlnek bal irányba az asztal körül. Tehát nem székeken, lehet szép festményeket látni, de nem ilyen székeken ültek, és ugyan feszes vigyázülésben fogyasztották el a pészachi vacsorát. Tehát a Pészák az a szabadulás ünnepe a rabszolgasorból, és ezért teszik ezt is. Ennyi talán elég is volt a kabát viseléséből, úgyhogy le is veszem. És megmutatom akkor utána nektek, hogy milyen kellékei vannak magának a szertartásnak, amit itt láttuk az asztalon. Sok gombos kabát. Nézzük először, látjátok itt az asztalon ezt a 6 bemélyedésű tálat. Ez egy nagyon szép szédertál, ezek lehetnek különbözőek, de lényeges eleme, hogy 6 hely van rajta, amiben 6 dolgot tesznek. Én most nem tettem bele, nem tettük bele, de megmutatom, mi ez a 6 dolog. Nem sorban, mert még az elhelyezése is meghatározott rendszerint van, de lássuk. Itt láttok egy ilyen kicsit már megbarnult almát. Ezt egy nappal az ünnep előtt kell elkészíteni, le kell reszelni az almát. Ezt elkeverik dióval, citromlével, esetleg kevés borral. Ez most nincs benne, úgyhogy ti is megkóstolhatjátok majd a végén. És ezt úgy hívják, hogy ez a karoszett, és ez a tégla készítésnek a szimbóluma volt, amilyen barna színű volt, amit Egyiptomba kellett tenniük, hogy ilyen gyúrták a sárból a tégla alapanyagát, és aztán ebből a téglából kellett mindenféle épületet építeniük, és ez erre emlékezteti őket a malter, vagy a hát ilyen tégla keverésére, tégla alapanyagának a keverésére. Ez az, amit például szintén ebbe is mártanak, és vesznek belőle. Aztán látjátok itt a zöld petrezselymet, ez nem mindenhol petrezselyem, tehát azt lehet látni, ha különböző tájegységeken jártok, és ilyen szertartásba botlanátok, hogy nem feltétlenül ugyanazt használják mindenhol, de általában jellemzően valami zöldet használnak, és ez a zöld, ezt már erre utaltam, hogy ez, ahogy bemártják a sós vízbe, ez a fiatalságnak a szimbóluma, és a növényültetés szimbóluma. Ez lesz majd az első bemártás a ünnep során, ezt az evangéliumokban is látni fogjuk. Aztán láttok az asztalon tormát. A torma, nyilván tudjátok, hogyha nagyobb mennyiségben belemártatok és bekapjátok, akkor utána sírusra fordul az ábrázatunk, és ezen az ünnepen kétszer sírnak. Először sírnak az egyiptomi helyzet miatt, amilyen az volt, és hogy milyen szörnyűségeken mentek át. Aztán van egy következő, egy hagyma, hagymát is lehet keverni tormával, ezt mi nem kevertük össze, akkor még jobban sírnak, mikor hagymát tormával keverik, ez pedig a mai zsidó helyzet miatt sírunk, amíg egyetlen egy zsidó van Izrael földjén kívül, még nem jött vissza a messiás, még várni kell az aranykorra, addig sírunk a szétszóródott nemzet miatt, és ez része a szertartásnak. Látjátok itt ezt a csontot. Igazán mai zsidó gyakorlatban inkább lehet látni ilyen sült csirkenyakat, vagy sült csirkeszárnyat. Az sem kerül elfogyasztásra, sok mindent megesznek, de azt nem. Erről nyilván elhiszitek, hogy ez nem kerül elfogyasztásra. Ez báránycsont. Miért? A messiási zsidó gyakorlatban a messiási hívő zsidók báránycsontot használnak. Nyilván ez egy kicsit közelebb áll az ünnep eredetére, ugyanis ez a báránycsont emlékeztet a Nisszán 14-én este elfogyasztott közös vacsorára, ahol bárányt fogyasztottak el. Ez Jézus idejében 30-án volt, Krisztus szerint 30-án, csütörtökön este. Az már maga az ünnep volt, tudjátok, a zsidó időszámításban úgy néz ki a számolás, hogy nap lementétől, tehát 6 óra körültől, már jön a következő nap, tehát az ünnep napja elindult 6 óra után. Amikor fogyasztották ezt a vacsorát aznap este, az maga az egynapos Pészach ünnep volt már, és akkor fogyasztottak el egy bárányt. Minek az emlékképe ez? Úgy nézett ki az aznapi napnak a lefolyása, hogy a családok elvitték a maguk áldozati állatát a templomhegyre, azért, hogy ott feláldozzák ezt, és 30-as csoportok alakultak, úgy engedték őket be a belső udvarba, és aztán ott átvették a főpapok ezt a bárányt, leölték, a vérét az áldozati oltára öntötték, bizonyos részeket elfüstöltek, és bizonyos részeket a család visszakapott, amit este megsütve elfogyasztottak. Különben, csak zárójelben megjegyezve, hogy Jézusnak a bemelegítő szolgálata, hogy a templomban kezdett, mit csinált? Pénzváltókat borított föl, áldozati állatokat zavart el, és nagy ribilliót keltett a János 2-ben, ahogy elindította 3 éves szolgálatát. 3 év múlva ugyanígy fejezte be különben a templomban a szolgálatát, ott még egyszer borogatott. Borogatással indult, borogatással fejeződött be. Miért tette ezt? Már akkoriban a farizeusok és a szadduceusok között igen nagy ellentét uralkodott, például ebben a gyakorlatban. A szadduceusok voltak a templomnak az urai, a főpap, a legfőbb pap, az egy vezetőpap, a szadduceus volt, akkor a Kajafás, illetve előtte az Annás, aki szintén úgy maradt, tehát a gyakorló az a Kajafás volt, de egy főpap még nem halt meg, főpap maradt. Ezért találkozhattok több főpappal is az evangéliumokban. Az egyik az a gyakorló volt, a másik a nyugdíjba ment, de még mindig főpap funkcióban. No, és a farizeusok úgy hívták a templom területét, hogy az Annás fiainak a bazárja. Miért tették ezt? Azért, mert ezek nagy bizniszt csináltak az áldozati állatokból. Ahogy ezek a szegény zsidó emberek hozták a báránykájukat, általában a kötelező ünnepen messziről is el kellett jönni. Ilyenkor úgy nézett ki a pészachi ünnep, hogy hatalmas sátorvárosok álltak Jeruzsálem körül, és a diaszpórából érkező zsidók ott laktak a sátrakban. Nem volt több hely ugyanis a városban, olyan sokan voltak ott, tehát Jeruzsálem környékén fehér sátrak tömkelegei voltak. Mentek az áldozati állatkájukkal, és ott a templomi felügyelők eléjük álltak, és nézzük meg ezt a bárányt, hogy épp tökéletes és szeplőtelenek. Nem volt az, nem voltak elégedettek azért, sajnos új bárányt kell hoznod, mert ez nem megfelelő a szertartása. De hát az ember 3 napot gyalogolt, hogyha megint visszagyalogol annyit, vagy tehát már lekési az ünnepet. De szerencséd van, mert nekünk van itt egy épp tökéletes szeplőtelen bárányunk, tudunk pénzt váltani, tehát minden rendelkezésre áll, hogy te vegyél magadnak egy olyan áldozati állatot, amit föl szeretnél áldozni. Na ez volt az Annás fiainak bazárja, és a farizeusok így csúfolták a szadduceusoknak ezt a gyakorlatát. Ez csak egy melléktörténet, mindenesetre a tanítványok is elvitték az akkori áldozati állatot, azt ott leölték, a vérét az oltára folyatták, és este ezt tették meg. Ennek az emléke, ez a báránycsont. Mondom, hogy ma mivel nem áll a templom és nem működik ez a gyakorlat, ezért a mai zsidó hagyományban csirke nyakat fogtok látni megsütve, vagy csirke szárnyat, amit nem esznek meg. De a mi üzenetünk az a kedves zsidók felé, hogy a messiás az az Isten báránya, és nem az Isten csirkéje, tehát érdemes visszatérni az eredeti gyakorlathoz. Láttok egy másik sült dolgot is, ez egy sült tojás, nem főtt, hanem sült. Ez egy másik bárányra emlékeztet. Két bárány volt, és itt nagyon összezavarodik a kép, de azért nem annyira. Ez, amiről beszéltem, a báránycsont, az a csütörtök este elfogyasztott báránynak az emléke. De a népér való áldozás az ünnep reggelén 9-kor történt, ahol a 24 főpap és a 25. vezetőpap föláldozták a bárányt Izraelért, Izrael nemzetéért reggel 9-kor. Ez a templom hegyén történt, ugyanebben az időben reggel 9-kor egy másik hegy is volt, az a Golgota hegye volt, ahol a messiást, a tökéletes bárányt megfeszítették. Egy időben történt mindez, mert ő volt a tökéletes áldozat, ő lett a húsvéti bárány, amit ők évszázadok óta gyakoroltak, azt ő itt betöltötte, és erre mutat minden az Ószövetségben és ez az egész szertartás is. A sült tojás arra emlékeztet, hogy a templomot már lerombolták, ez a gyakorlat nincs, de az áldozat az sült volt, mert azt a bárányt megsütötték ott, és úgy ezért a sült tojás lett ennek az emléke. Sok minden kötődik még a tojáshoz a mai judaizmusban, hogy teljesen összezavarja a képet, mert ugye ti is találkoztok húsvéti tojással, és fölmerülhet a kérdés, hogy a kettőnek van-e valami köze egymáshoz. Én nem állítom, hogy a kettőnek van köze egymáshoz, de minden esetre nagyon sok tradíció kötődik ehhez a tojáshoz, csak hogy egyet említsek. A zsidók úgy tartják magukról, hogy minél jobban sütögetik őket, annál keményebbek lesznek, és ez igaz erre a tojásra is, tehát hogy megmutatja, hogy ők milyenek például a sült tojás. Ez őket fejezi ki. Elmondtam mind a 6 dolgot, igen, itt, és akkor nézzük a többi dolgot, ami itt található. Láttok egy díszes táskát, ezek is különbözőek lehetnek. De a lényeg az, hogy ebbe 3 ilyen lappal, lemezzel, vagy a táskanyagával elválasztott rekesz van, és ezen belül ebbe a 3 rekeszbe, mind a 3 rekeszbe ilyen kovásztalan kenyereket tesznek. Tehát 3 kovásztalan kenyér van ebbe a táskába. És mi a sajátossága ennek a kovásztalan kenyérnek? Nagyon érdekes tulajdonságokkal bír, és csak ez az, ami úrvacsorára, tehát ez a fajta kovásztalan kenyér, ami a hívők úrvacsorájára alkalmas. Miért? Ugyanis ez rendelkezik azokkal a mondani valókkal, amit Jézus is alkalmazott. Mit láttok ezen? Hát, hogy kovásztalan, azt el kell, hogy higgyétek, és hogy megkóstoljátok, és érezni is fogjátok, és az azt fejezi ki, hogy a mi húsvéti bárányunk az teljesen kovásztalan volt, bűn nélkül való volt, és ezért lehetett ő a tökéletes áldozat. De vannak itt még egyéb szimbólumok is. Láttok lyukakat ezen a kovásztalan kenyéren, talán ha ide tartom a gyertya mögé, akkor át lehet rajta látni. És a mi húsvéti bárányunkat, mint ahogy ezt a kovásztalan kenyeret sok helyen átlyukasztották, őt is átlyukasztották, egyrészt átlyukasztották a kezeit, lábait, és átlyukasztották, mikor letesztelték, hogy meghalt-e dárdával az oldalát. És pontosan erről beszél az Zakariás 12:10, hogy mikor fölismeri Izrael nemzetként azt, hogy ő messiásuk, ő értük jött el, akkor siratni fogják, mint az egyszülött fiút, és néznek rá, akit átszegeztek, erről beszél Zakariás, az a második eljövetelkor lesz, mikor Izrael nemzetként fölismeri, hogy ő az, akit átszegeztek. Van még egy tulajdonsága ennek, és erről pedig a nagyon híres Ézsaiás rész beszél, az Ézsaiás 53. Azt látjátok, hogy ez a kovásztalan kenyér csíkos, és valóban a mi messiásunknak a hátán is ilyen csíkok voltak, mert Ézsaiás utal arra, hogy ő megsebesített a mi bűneinkért, az ő sebeiben gyógyultunk meg, és ezek a csíkok azokat a barázdákat szimbolizálják, ami itt az egyiptomi korbácsnak, római korbácsnak a szögei üvegdarabjai szakítottak az ő hátán. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy milyen a római korbács, nem olyan, mint a zsidó korbács. A zsidó korbácsnak a szárai rövidek voltak, meg volt határozva, hogy mennyit szabadott ütni, és csak a test bizonyos részét ütötték vele. A hátát, a római korbácsnak nem volt a száma limitálva, és hosszú szálai voltak, és üveg és fém és szögdarabok voltak ráerősítve. Körbe tekerték a testet, tehát nem csak az ütés volt borzalmas, hanem a rántás is, mert letépte a húst a csontokról. A 22-es Zsoltár pont ezt meséli el nekünk. Többen belehaltak a korbácsolásba, tehát Jézus azért nem tudta elvinni a keresztfát, mert annyira legyengült és annyira sok vért vesztett, hogy alig jutott el a kivégzés helyére. Tehát a római korbácsolás az sokszor halállal végződő dolog volt. A központi része lesz ez a szertartásnak. A szertartás bizonyos pontján, tehát mondtam, hogy három kenyér van ebben, és előveszik a középsőt. Ezt megfogják. Szertartáson eltörik, a nagyobb darabot visszateszik. Ezt elcsomagolják egy ilyen kis lendarabba, elrejtik, és a mondjuk úgy, hogy a csúcsponton előveszik. Most az elcsomagolást is megmutattam, és megmutatom, hogy mikor eljöttnek a fő mondani valóhoz, előveszik, megtörik, nekem már elkezdett törni, kis darabokra törik, a szertartás vezető kiosztja, így ezeket a darabokat, és megeszik, elfogyasztják. És nagyon érdekes, hogy ők nagyon sok mindenről, nagyon sok mindent mondanak, a judaizmus mestere annak, hogy nagy irodalmat csatoljon bármihez. Ha csak a szombatra gondolunk, Jézus idejében a szombati mózesi törvényekhez már 1500 szóbeli törvény társult. A Jézus és a farizeusok és az írástudó konfliktusa nem a mózesi törvényekben állt. Jézus mindig pontosan betöltötte a mózesi törvényeket. Szemben avval a hiedelemmel, hogy ő nagyvonalúan kegyelmet gyakorolt és elengedett mindent, mert hát ő Isten volt és ezt megtehette, ez nem így volt. Ő mindent betöltött, mert ő nem keresztény volt, hanem egy zsidó, aki a törvény alatt született, és pontosan be kellett tölteni a 613 törvényt. Ha nem így lett volna, akkor megszegte volna a törvényt, és a Jakab azt mondja, hogy aki a legkisebb részét megszegi, az az egészet megszegte. Tehát ha ma ettél sonkát, akkor megszegted azt is, hogy ne őj a törvény szempontjából. Értitek? Tehát a törvény az egy egység. Nem lehet a törvényt betölteni úgy, hogy bizonyos részeit betöltjük, és bizonyos részeit nem. Jézus a teljes törvényt betöltötte. A konfliktusa abban állt, hogy a szokásokat, a fölvett tradíciókat viszont tudatosan átlépte. Mindig olyanokat tett, ami az emberi rendelés volt. A mózesi törvényt tökéletesen betöltötte, csak ő egyedül, és így lett a tökéletes áldozat. Mit láttatok itt? Erről a részéről nagyon keveset mond a maga a szertartás. Azt szokták mondani, hogy ez a három pászka kenyér ebben a szép zsákban, vagy táskában, ez megmutatja Izraelt és a papságnak a két részét, az áronitákat és a lévitákat. De igazán ez egy nagyon általános magyarázat, és nekünk sokkal többet mond ez az ünnepnek ez a része, mert ez a központi elem, és Jézus ezt a kenyeret fogja majd a szertartáson, amit elővett, és veszi, és ennél mondja azt, hogy ez az én testem, ami megtörettetett, ti értetek, és ezt tegyétek az én emlékezetemre, amikor ezt elővette és kiosztotta a tanítványainak. Mit mutat ez nekünk? Azt mutatja meg, hogy Isten egy. Mert ez egybe van, és valóban a legfontosabb zsidó ima az, hogy halljad, Izrael egy az Isten. De ez az egy, ez egy milyen egy? Két egy van a héberben, van egy abszolút egy, és van egy összetett egy. Mit jelent az, hogy összetett egy? Az összetett egy azt jelenti, hogy annak lehetnek különböző részei. Például az egy Mózes elején már azt mondja Ádámnak és Évának, hogy lesznek ketten egy testé. Itt az összetett egyet használja. A házasságban a férj és feleség egy, de azért mégis látjuk, hogy kettő. De mégis azt mondja a Biblia, hogy egy. Na ez az összetett egy, amire a Biblia utal olyan esetben, ha valami egy összetett egy, és Istenre ebben az összetett egyel utal az Ószövetség, és valóban itt látjuk az atyát, a fiút és a szent lelket ebben a három tasakban elrejtve, és a történelem egy bizonyos pontján a fiú eljön, és akkor vesszük elő, és emberré lesz, kilép, a színre lép, és meglátjuk a fiút. Ugye, aki látta a fiút, az látta az atyát, Tamás kérdezte Jézustól, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Tamás tudott könnyüket kérdezni, és Jézus azt mondta, Tamás, hát láttál engem, akkor láttad az atyát is. És valóban a szertartás közepén előveszik, és a fiú testé lett. És mi történik a fiúval? Pontosan az, ami a szertartásban történt, elrejtik, becsomagolják ilyen lenanyagba. A halál akkor ez történt vele, ugyanis ő megtöretett, ahogy két részre törtem ezt a főelemet, ugyanúgy megtöretett ő, és elrejtettük. Három napra rejtettük el, a harmadik pohárnál fogják elővenni majd megint. És ugyanilyen anyagba lett begöngyölve a halálakor. Mi az, amikor előveszik ezt az afikóment, ahogy ezt hívják, az az, amikor föltámadott, és ezt a föltámadott életet osztjuk meg mi egymással, és erre emlékezünk. Tehát rengeteg dolog van elrejtve ebbe a szertartásban, ami az ő szemük előtt jobbára rejtve van, tehát a fő részeket ismerik, viszont magát, a mondani valót nem. Még láttok fontos dolgokat, itt négy pohárral mutatjuk meg azt, hogy négyszer isznak a szertartás során. Annyira fontos volt a szertartásnak ez a része, és Jézus korában ezt már gyakorolták, mert az evangéliumokban is megtaláljuk az első és a harmadik poharat, a másodikat és negyediket nem, hogy egy zsidónak el kellett adnia értékeit, hogy beszerezze a szertartáshoz szükséges bort. Kölcsön kellett kérnie, külön munkát kellett vállalnia. Tehát ezek törvények szabályozták már a judaista rendszerben, hogy mi mindent kellett megtennie azért, hogy azt a minimum bort beszerezze, ami a négyszeri iváshoz szükséges volt. Az is szabályozva volt, hogy nem volt szabad túl sokat inni, mert épp elmével kellett végigkövetni a szertartást, tehát oda kellett figyelni, de négyszer kellett inniuk a szertartás során. És ahogy majd az evangéliumi részletekre rátérünk, ott megmutatom, hogy ezek hol kerülnek elő. Most azért még elmondanám azt, hogy mit jelent ez a négy pohár bor. Az első pohár bor, amit majd Lukásnál látni fogtok, ez az úgynevezett áldásnak a pohara, ezzel vezetik be az ünnepet. Ez a négy kérdés előtt kerül megívásra, és a gyertyagyújtás után, amit mutattam nektek, és utána egy hosszú hálaadást mondanak. A második pohár a csapások pohara, és ez egy nagyon érdekes szertartással emlékeznek meg a tíz egyiptomi csapásra, mert 10 cseppet kicseppentenek a földre, és utána isszák meg. Ezt azért teszik, hogy azt fejezzék ki, hogy nincs öröm a 10 csapáson, és ez egy szomorúság, még az ellenségeik pusztulásának sem örülnek. A harmadik, a számunkra kulcs pohár, azt ők úgy hívják, hogy a megváltás, a szabadulás pohara. Számukra ez a harmadik pohár fejezi ki az Egyiptomból való fizikai szabadulást, és azt a szabadulást, ahogy a 10. csapásnál túlélték a pusztítót, és nem pusztította el az elsőszülötteket. És a 4. pohár, az pedig a hálaadás pohara, ezt a legvégén isszák a szertartásnak, és utána hálaadó zsoltárokat énekelnek. Ugyanezt tették az apostolok is, majd látni fogjuk, mikor kimentek aztán az olajfák hegyére énekelve, és többek között azt éneklik, azokat a messiási zsoltárokat, amiben ez áll, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az alapkő lett az Istennek a házában. És ezt éneklik mindig a zsidók, hogy ez a kő, amit ők megvetettek, az lett az alapkő. És az Úrtól van, és ez csodálatos a mi szemeink előtt. Hát a mi szemeink előtt ez már tényleg csodálatos, de legyen az az imádok, hogy ők, akik minden évben megülik ezt a szertartást, az ő szemeik előtt is ez legyen csodálatos, és hogy ez a részleges megkeményedés lehújjon. Még egy nagyon lényeges dolog van itt, amit el kell mondanom. Ez a nagyon szép, díszes pohár. ezt az illés poharának hívják, és illésnek van egy külön párna letéve, inkább talán oldalt, és meg van töltve borral. És ez azért van, mert a zsidók ismerik Malakiásból, hogy a messiás előtt először illésnek kell eljönnie. És talán emlékeztek, hogy Keresztelő János és illés szolgálata körül volt némi zavar. Keresztelő János megkérdezték többek között, hogy te illés vagy-e? És ő azt mondta, nem én vagyok illés. De Jézus utalta arra, hogy ő az illés szellemével szolgált. Erre persze örülnek azok, akik reinkarnációt tanítanak, de nem erről van itt szó. Tehát, hogy Keresztelő János nem illés reinkarnációra. Miről van itt szó? Arról van szó, hogy két eljövetel van, amit csak az Ószövetség olvasásával nem lehet ilyen pontosan meghatározni, és ezt nem értették. A rabbik odáig jutottak el a megértésben a messiási eljövetelekre, hogy ők azt gondolták, hogy két messiás fog eljönni. Két messiásról tanítottak. Tanítottak egy szenvedő messiásról, a messiás, a József fia volt a neve az írásokban, és tanítottak egy győztes messiásról, aki uralkodni fog, a messiás, a Dávid fia. És nem látták ezt rosszul, olyannyira, hogy valóban eljött a messiás, a szenvedő messiás, a József fia. Ők egy dolgot nem láttak, hogy ez a kettő ugyanaz, és kétszer jön el. De látták, hogy két, tehát nem lehet harmonizálni, hogy van egy messiás, amelyik szenved a proféciákban, és van egy, amelyik sikeres és győztes. Úgy tudták magukban elképzelni, hogy ez két külön személy. Mi már, nekünk nagyon könnyű így visszanézni és azt mondani, hogy ez a kettő egy, és megérteni ezeket a proféciákat. Tehát visszatérve Keresztelő Jánosra, azt mondta, hogy ő nem illés. De akkor ki volt Keresztelő János? Ő mondta magáról, hogy én vagyok a pusztába kiáltó szó, egyengessétek az Úrnak ösvényét. És miért volt ő, miért szolgált ő az illés szellemével, lelkével? Azért, mert mind a kettejüknek ugyanaz a szolgálata. Illés valóban el fog jönni, mondta Jézus, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, de a második eljövetel előtt. És mikor eljött a messiás, és Keresztelő János bemutatta, a messiás úgy jött el, aki felajánlotta a királyságot Izraelnek. Ő egy valóságos királyságot ajánlt föl, és az ajánlat nem olyan volt, hogy ő biztos volt, tehát hogy ő tudta, hogy csak a B-terv fog megvalósulni. Isten a maga perspektívájából nem B-tervekbe gondolkozik, de ő valóságosan, mondok egy másik példát, hogy érthető legyen, mire gondolok. Isten tudta, hogy Ádám és Éva el fog bukni. Tudta. Ez a B-terv volt? Ilyen szempontból nem volt a B-terv, Isten mindent egybe lát, neki csak A-tervei vannak, de mégis ettől valóságosan ajánlotta föl Ádámnak és Évának azt, hogy ne egyetek a fáról, tehát megvolt nekik a lehetőségük nem enni? Megvolt. Tehát volt egy valóságos lehetőségük, hogy tisztán maradjanak, és megtartsák azt az örök életet, amit Isten adott nekik. Mikor eljön a messiás a zsidókhoz, valóságosan ajánlja föl a messiási királyságot, mikor Jézus elkezdi hirdetni, azt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelget a messiási királyság, Isten királysága. Van, ahol országot ír, de királyság van az eredetiben. Tehát ő valóságosan hirdette ezt. Hogy bizonyította ezt? Csodákkal bizonyította nyilvánosan és látványosan, hogy ő a messiási személy. Úgy tette a csodáit, hogy olyan messiási csodákat is tett, amire a rabbik azt tanították, hogy ezt csak a messiás fogja megtenni. Azt mondta nekik, menjetek el és mondjátok el, hirdessétek nyíltan. Tehát nyíltan hirdette és nyíltan képviselte, messiási igényen lépett föl. Mi történt később? Mert azt látjuk, hogy van olyan pont az evangéliumban, amikor azt mondja, nem mondjátok el senkinek. Van, hogy úgy beszél, hogy senki nem érti példázatokban. Valahogy ez furcsa, mintha két dolog lenne. Ha kronológikusan olvassátok az evangéliumokat, akkor jön egy töréspont a szolgálatban, amikor Izrael nemzeti szinten elutasítja, Máté 12-ben történik ez meg, amikor azt mondták a vezetők róla, hogy ez nem Isten erejével űzi ki a démont, a süket némát, akit senki nem tudott kiűzni, azt tanították, ezt csak a messiás fogja kiűzni, úgyhogy a tömeg ott ámulva nézett, és hát nézett a vezetőkre, hogy hát azt mondtátok, hogy a messiás fogja, akkor ki ez? És azt mondja, hogy nem, ő nem az, hanem ő Belzebubbal űzi ki ezt. Tehát ott hoztak egy döntést, és innentől kezdve Jézus szolgálata elképesztő fordulatot ölt. Addig mindent nyilvánosan mondott, onnan mindent példázatokban mond. Addig nyilvánosan gyógyított, nem kért hitet, hanem meggyógyította azt is, aki nem ismert és fogalma sem volt, utána hitet kért. Onnantól kezdve a tanítványait tanította, nekik magyarázta el, hogy mit tett példázatokban, és azt mondta, ez a gonosz paráza nemzetség, elvétetik tőlük, és egy más nemzetségnek adatik. Nem adatik nekik más jel, csak a Jónás próféta jele, ez a feltámadás jele. Tehát volt egy éles fordulat a szolgálatban. Keresztelő János fölkészítette őket a messiási királyságra. Akik hittek Jánosnak, hittek Jézusnak. De akik nem hittek Jánosnak, nem hittek Jézusnak sem, és a farizeusok nem hittek Jánosnak, és nem tudták, hogy kicsoda, és elutasították Jézust is. Tehát Keresztelő János betölthette volna Illés szolgálatát, és az atyák szívét a fiakhoz fordíthatta volna, és Jézus lehetett volna az, akinek valóságban eljött. De elutasították, és elkövetkezett egy másik korszak. Példázatokban kezdett beszélni, és eljött a Máté 13 ideje, a titkos királyság. Amiben a szívünkben van a királyság, de látható módon nincs jelen. Bár tudom, hogy építenek keresztény országokat, vannak keresztény nemzetek, keresztény iskolák, keresztény intézmények, de tudjátok, nincsenek ilyenek. Hívők, a szívben lehetnek hívők, intézményeket nem tudunk keresztényé tenni. Ma a titkos királyság van, nem tudjuk egymásról, hogy mi van a szívünkben, Isten tudja, hogy mi van a szívünkben. Ez a titkos királyság, és ezeknek a példázatait mondja el a Máté 13-ban az elutasítás után Jézus, hogy így fog kinézni ez a kor. Ott van különben a kovásznak a szimbóluma is. Ott mondja, hogy ez a kicsiny mustármag hatalmas fává nő, és egy másik példázat, de ez olyan lesz, mint három kenyér, amit az asszonyok megsütöttek, és mindegyikbe kovászos került. Mit jelent ez? Az, hogy a látható királyságban, mind a három fő irányzatában benne van a bűn. Tehát a látható királyság, a látható kereszténység nem mentes a doktrinális tévedésektől és a bűntől. Ilyen a látható királyság. Olyan, hogy hatalmas fává nőtt, az ég madarai raktak rajta fészket. Kik az ég madarai? A gonosz szolgái, akik ellopták az evangéliumot az első példázatba, azt, amit a messiás vetett és beültetett a szívekbe. Tehát ez nem egy pozitív kép. Néha tudom, hogy szokták pozitívan alkalmazni, fantasztikus, mekkorává nőtt ez a fa, uralkodunk az egész világon. Nem pozitív a kép, ha ismerjük a kép összetevőjét, a gonoszt, aki kilopja a magokat, a kovászost, ami megkeleszti a irányzatokat. Benne van a jó és a rossz, ezért mondja, hogy mikor látják a szolgák, hogy mit csináljunk, kiírtsuk a magokat, amit vetett az ördög, és eljött észak, az ne írtsátok ki, ez a kettő együtt nő, és annyira hasonlít egymásra, hogy majd csak az idők végén lesz ez elválasztva. Az egyik, az bemegy a királyságba, a csűr az annak a képe, a másik pedig oldhatatlan tűzzel megégeti. Tehát itt válik szét Keresztelő János és Illés szolgálata, mert Illésnek valóban el kell jönnie. Mikor fog eljönni Illés? A nagy nyomorúság előtt jön. Lesz egy helyreállító szolgálata azért, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa. Ezért várnak a zsidók ebben a szertartásban, és mondják, hogy előbb Illésnek kell eljönnie. Úgy fejeződik be a szertartás, hogy a legfiatalabb gyerek kifut, és megnézi, hogy nem jön-e Illés. Kinéz, kinyitja az ajtót, Illés még sehol nem jön, és aztán úgy fejezik be, azt mondják, jövőre veletek Jeruzsálembe. Miért jövőre? Mert idén nem jött el Illés, tehát idén nem gyűjt össze a messiás mindenkit Jeruzsálembe, tehát idén nem jön már el a messiás, akkor jövőre. Jövőre fog eljönni. Minden évben következőre várják, hogy eljöjjön a messiás, eljöjjön előtte Illés, megígye a bort, elvégezze a szolgálatát, és összegyűjtsék az összes zsidót. Lesz valóban hitben való összegyűjtés, mi is hisszük ezt a második eljövetel után. Akkor fog a Máté 24 szerint minden zsidót a világ mind a négy sarkáról és az égből összegyűjteni hitben. A hitben való összegyűjtés az a második eljövetel után történik. És akkor befejezésül nézzük meg, ha van Bibliátok, hogy hol jelenik meg ez az evangéliumokban ez a szertartás. Maga az ünnep az evangéliumokban többször is előfordul, mint egy ötször, és abban össze lehet rakni Jézusnak a komplett nyilvános szolgálatát, tehát négy pészak, az első az 12 éves korában volt, tehát az nem tartozik hozzá a nyilvános szolgálatához, de a másik négy, az megmutatja, hogy három évnyi nyilvános szolgálata volt. Már előbb elkezdte a tevékenységét, de még ez nem volt nyilvános szolgálat, talán emlékeztek, hogy a kánai mennyegzőn elég elutasító volt az anyja felé, és azt mondta neki, hogy asszony, nem jött el még az én időm, tehát hogy nem akart csodát tenni, de aztán mégis megváltoztatta az elgondolását, ugyanis ott már 5 tanítványa vele volt, és úgy látszik, kicsit belehúztak az esküvői borfogyasztásba, és helyre kellett állítani a zsidó egyensúlyt. Ezért ott olyan kőedények voltak, amiben 120 liter víz volt fejenként, és több ilyen kőedényt változtatott vízből borrá, gondoljátok meg, az elég komoly mennyiség lehetett. Mi most nem ezeket a részeket nézem meg, hanem azokat, ahogy maguk megünneplik a vacsorát, tehát az említéseket. És először nézzük a Máté 26.1.5, ahol erre utal, és a párhuzamos részeket, de mindent nem olvasunk el. Tudjátok, hogy 2 nap múlva a húsvétnak ünnepelészen, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítsék. Tehát készültek az ünnepre, és emlékeztek, hogy sok minden ott el volt készítve, mikor bementek a felházba, már készen volt a megterített asztal, tehát Jézus foglalkozott avval, hogy az ünnep elő legyen készítve, neki ez kulcs volt ez az ünnep, ugyanis ezen az ünnepen kellett betöltenie az ő eljövetelének az ígéretét, hogy ő elárultasson és megfeszítessen. Jézus nem halhatott meg akármikor, és nem halhatott meg akárhogyan. Nem volt elég, hogy megkövezzék. Ha elég lett volna, akkor bármikor meghalhatott volna. A sátánnak az volt a terve, hogy Jézust megölje, de nem akkor, és nem azon a módon. Pontosan erre inspirálja a főpapokat, hogy ne azon a módon, mit mond tovább itt az ige. Akkor egybegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei a főpap házába, akit Kajafásnak hívtak. És tanácsot tartottak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De azt mondták, ne az ünnepen, hogy zendülés ne legyen a nép között. Tehát ők semmiképpen nem akarták ezt tenni az ünnepen, amit végül megtettek az ünnepen. De Jézus tartotta az eseményeket a kezében. Korábban mindig azt olvassátok, hogy átment közöttük, mikor meg akarták kövezni, vagy meg akarták ölni, mert még nem jött el az ő órája. Itt viszont már azt mondja, hogy elközelgett az ő órája, és tudja, hogy ez lesz az az idő, meg kell halnia. Nem véletlen az összeesküvés, de, mint mondtam, nem akarták az ünnepen megölni, és sátán mindent megpróbált, hogy ettől visszatartsa. Az utolsó próbálkozásra emlékeztek, a Gecsemáni kertben volt, amikor meg akarta ölni, mert mikor vért és vizet izzadott, halálközeli állapotba került a tusakodásában. Ő nem avval tusakodott, hogy nem akart meghalni, mindig meg akart halni. Furcsa lenne, ha azt gondolnánk, hogy mikor a pohára utal, akkor ő nem akar a keresztre menni. Erről szó nincs. Nem ez volt a fő kérdés. Ő mindig azért jött, hogy meghaljon, és ez volt a fő cél, és kézbe tartotta a dolgokat. A pohár, amire utal, az az atyától történő elválasztása volt a második 3 óra kereszten. Ez nem volt része a fizikai szenvedésnek. Erről, tehát a megváltás része, amiről tudott, az maga a fizikai áldozat, véráldozat volt, amivel elszenvedett az első 3 órában. De az, mikor el volt szakítva az atyától, és azt mondta, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ezt nem ismerte, és ez volt az a pohár, amire mond, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. Nem maga a halál, nem maga az áldozat. Ez az elválasztottság. És ez a 3 óra, ez véget ért a halála előtt, mert azt mondta, hogy Atyám, a te kezedbe ajánlom az én életemet. Tehát még mielőtt meghalt, helyreállt az Atyával való kapcsolat. De Istennek, Pál apostol ír erről, tetszett, hogy minden bűnt így helyezzen rá, és megtapasztalja ezt. És ezért Jézus is azt mondta, legyen meg a te akaratod. Tehát még Jézusnak is van olyan imája, amit az Atya nem hallgatott meg, úgyhogy ne csodálkozzatok ti is, ha néha van olyan imátok, ami nem tökéletesen és úgy teljesedik be, ahogy ti kéritek és mondjátok. Nem biztos, hogy rosszul kéritek, csak nem biztos, hogy az az Atyának a terve. No, ezek után mit látunk? Látjuk a következő lépésben az úgynevezett megszentelést, és utaltam, hogy ez az első pohár Lukácsnál, és amikor Lukács 22-14-16-ban, illetve 18-ban látjátok ezt, és amikor eljött az idő, asztalhoz ült, és a 12 apostol ő vele egyetembe, és mondta nekik, kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, még nem beteljesedik az Isten országában. És ezután jön ez a pohár. És pohárt vévén, minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa. Ez volt az első pohár tehát, amit látunk, hogy Jézus is ott elfogyasztott az apostolaival. A következő dolog, amit lehet látni, és a szertartásnak része volt, az a kezek megmosása. Ez olyan zsidó szokás volt, hogy az ottani szolgák megmosták a vendégek kezét a szertartás előtt. Jézus megtörje ezt a szokást, maga veszi föl a szolga szerepét, és a tanítványok lábait mossa meg, ugyanis ad egy képet nekünk, hogy aki a legtöbb akar lenni közöttetek, az legyen a legalacsonyabb, és hogy szolgálni kell mások felé, és ezt ezzel mutatja meg, ha ő fölvette a szolga szerepét, és megmosta másoknak a lábát, akkor mennyivel inkább meg kell tenni most itt nekünk, hogy ugyanezt tegyük a többiekkel. Tehát, hogy a tanítványoknak is szolgálniuk kell, és nem uralkodniuk. Az egyház nem azért van most a földön, hogy uralkodjon a nemzetek fölött, vagy uralkodjon politikailag, vagy bárhogy. Azért van itt, hogy szolgáljon mások felé. Következő, amit láttok az evangéliumokban is, és itt az asztalon is jelen van, ez a kárpásznak nevezett része a szertartásnak, a petrezselyemnek a bemártása. És ez az első olyan alkalom, hogy Jézus egy ráutaló jelet tesz arra, hogy valaki el fogja árulni. Nem mondja meg, hogy ki, és én magunk közszólva azt gondolom, hogy azért nem mondja meg, mert ő ismeri a dolgok menetét, és hogyha ott megnevezte volna, hogy Júdás, te Pimasz fráter, el akarsz engem árulni, akkor elsőként Péterrel rávetették volna magukat Júdásra, és a dolgok másképp bonyolódtak volna. De Jézus akar arra utalni, tehát tanítja a tanítványt és figyelmezteti őket, és ezt úgy teszi, ő pedig felelvén mondja, a Máté 26-23 szerint, aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. És akkor Jézus vett egy ilyen kis zöld növényt, bemártotta a sós vízbe, és ugyanakkor úgy ültek az asztal körül, hogy nyilvánvalóan Júdás közelült hozzá, tehát sokan voltak, nem egy sós vizes tál volt, mert 12-en nehéz lenne egybe, hanem mondjuk 3-4 emberenként volt egy ilyen sós vizes mártogató tál, és Júdással mártott együtt, de ahogy ő ezt tette, mindenki ugyanezt tette, tehát el voltak foglalva, és nem volt ekkora nyugalom, nem néztek ilyen kedvesen és csöndesen, mint ti, hanem hangosan kommunikáltak, beszélgettek, nagy élet volt jó zsidó módra, és zaj, és nem bukott le Júdás ebben az egyszerre mártással. A következő dolog, amit látunk, az a nyilván sok rész nincs benne, de amit mondtam, ennek a középső macesznek, kovásztalan kenyérnek a megtörése, és ez lesz a központi elemünk. Ez az afikómen, és ez a kulcs esemény a megemlékezés során, és a 12 ugyanezt tette már évekre visszamenőleg, de most Jézus azt mondja, nézzük a Máté 26-26-ot, mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, hálákat adván, megtörte, tehát vette ezt, amit onnan kivett, megtörte, és a tanítványainak adta, és mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Következő dolog, amit látunk, azt látjuk, ahogy ilyen szendvicset készítenek, úgynevezett szendvicset, tehát mikor vettek ebből a kenyérből, a szendvicset úgy készítették, hogy vettek két darabot, vagy egyet, és a másikat rátették, bemártották a tormásba és a karoszetbe, ebbe az almás keverékbe, és ettek egy falatot. És ez a második alkalom, amit Jézus az árulónak a leleplezésére használ, itt sem nevezi meg, hanem egy ráutaló jelet ad. Azt mondja, akinek én a bemártott falatot adom. És ehhez ugye vették, bemártották tormába, karoszetbe, és utána, mivel Jézus volt az, aki végezte a szertartást, ő ezt 12-szer csinálta meg, és az első bemártott falatot azt odaadta Júdásnak. Hogy történt ez egész pontosan? Olvassuk el ezt a részt, mert ez egy nem egyszerűen fölfogható rész itt. Tehát párnán ültek valahol, kicsit mondjuk ott ül Jézus, itt ül János, ott ül valahol Júdás, távolabb ül Péter. És Péter átszól Jánosnak, hogy kérdezd már meg tőle, hogy ki árulja el. Péter az mindig mindent tudni akart. Egy pedig az ő tanítványai közül Jézus kebelén nyugszik valamit. Ez kicsit olyan furcsa, hogy a Jézus kebelén nyugszik, és olyan furcsa festmények is vannak erről. Ez ahhoz kötődik, amit mondtam nektek, hogy ők feküdtek párnákon, és így eldőlve feküdtek. Tehát János volt közvetlenül Jézus mellett, és a feje, ahogy oldalra feküdt, az így Jézus felé
volt, tehát így nyugodott a kedve, tehát nem feküdt közben, nem aludt rajta feltétlenül, hanem egyszerűen a feje ott volt Jézus mellett, és a szertartás bizonyos részeinél azt maga a szertartás mondja, hogy most balra dőlünk és iszunk. Tehát kifejezetten ezt kell tenni. És pontosan ezt tették néha. És most, hogy Simon Péter azt mondja, hogy Simon Péter, hogy tudakozza meg, intett neki, ki az, akiről szól. Az pedig Jézus kebelére hajolván mondta neki. Tehát pontosan ugyanazt tette, amit a szertartáson tettek. Még egy kicsit jobban odahajolt Jézushoz, és azt mondja, hogy ki az Uram, aki elárult téged. És felelt neki Jézus, megint nem nevezi meg, az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adta Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának. Elképzelhető, hogy itt ez nem egyből történt, ahogy le van írva, tehát tudjátok, hogy részek kimaradnak. El tudom képzelni, még közben más is történt, és mikor eljött a bemártott falat része, akkor adta oda. De ha egyből történt is, utána Júdás fölugrik, és eltávozik. És a többiek azt hiszik, hogy Jézus megbízta őt valamivel, mert ugye ő volt a erszényes, és hogy vegyen valamit, mert hiányzott valami, biztos megint elfogyott a bor, vagy én nem tudom, tehát hozzon valamit a szertartáshoz. Tehát nem tudták, hogy mi történt. Jánosnak azért valamit sejtenie kellett. Ha még ott a két mondat között volt egy kis idő, akkor még akár Jánosnak is elterelődhetett a figyelme, mert tettek ezt, tettek azt, és aztán valamikor a szertartás során, amikor ez a szendvics kiosztás volt, Jézus bemártotta, és elsőként odaadta Júdásnak. És aztán odaadta az összes többinek, a 11-nek is, mert ő volt a szertartás vezető. Látszik, hogy nem bukott le úgy Júdás, hogy Péter ráugorjon és a kis kardját beleszúrja, mint a, hogy levágta a Málkusnak a fülét később. A harmadik pohár, ami kulcs számunkra, amit látunk, bírjátok ki, már csak a 5 perc van hátra, végén vagyunk. Ez a szertartásnak a fő része, és ez vacsora után történik, és ez magának a megváltásnak a képe, ez a harmadik pohár, mint mondtam számukra a fizikai szabadulás és megváltás képe, de Jézus ezt kiveszi, veszi a harmadik poharat, és azt mondja előtte, hogy vevén a poharat, hálákat adván adá azoknak, és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Tehát így lett a kenyér, amit előtte osztott ki, az ő testének a jelképe, és így lett ez a bor, ami a megváltás, a szabadulásnak a szimbóluma volt, az ő lelki megváltásának is a szimbóluma. És a kulcs szó az pedig az emlékezés. Ahogy emlékezés volt maga a szertartás a zsidók számára az egyiptomi fogságra, úgy lett számunkra, amit Jézus tett, emlékezés. És ezek után az utolsó dolog, amit látunk, még ott sok minden történhetett, a János 13-14-ben Jézus még sokat beszél hozzájuk, tanítja őket, de a végén énekeket énekelve kimennek az olajfák hegyére, és mit mondtam többek között a 128-as Zsoltár, ami az utolsó, és a 22-es verse azt mondja, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, szeglettkővé lett, az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt. Tehát befejezésül mi a mi messiási következtetésünk mindezekből. Isten báránya az a messiás lesz, az Ézsaiás 53:1-9 szerint. Ennek az a lényege, hogy a messiás lesz a végső pészachi áldozat, a bűnért való áldozat. Az áldozati rendszer egyszer véget ér, és, vagy sokkal inkább maga ez a pészachi áldozat is véget ér, az ok pedig az, hogy ő a végső pészachi áldozat. Isten báránya az a messiás lesz, a názareti Jézus Krisztus, vagy eredeti nevén Jeshua. Viccesen szokták mondani, ha a mennybe rászólsz, hogy Jézus is nem fordul meg, ne csodálkozz, mert a neve Jeshua, amúgy ez a eredeti neve, de biztos hallgató a Jézusra is, úgyhogy ez csak egy vicc. És a következő pont, hogy ő a mi pészachunk, tehát ő a mi húsvéti bárányunk, ahogy ezt az 1 Korintus 5-6-7-ből felolvastam, ő megáldoztatott. Ő a páska bárányunk, és minden tekintetben ő a tökéletes áldozat. Ahogy a fizikai bárányt Nisztán hó 10-én elkezdték vizsgálni, ez a virágvasárnapi bevonulás különben, és amit sokan félreértettek, és azt hitték, hogy királlyá kell kikiáltani, ezt már nem lehetett, mert megtörtént a végleges elutasítás. Ez annak a jele, hogy a bárányt tesztelni kezdik. Pontosan ez történt 11-12-én, a farizeusok, szadduceusok, a törvénytanítók tesztelték különböző kérdésekkel, ő minden kérdése megválaszolt, és szeplőtelen és tökéletes áldozattá vált 10-től, és 15-én pedig föláldozták. Ennek fényében a mi felelősségünk ugyanaz, ami a zsidóknak volt az egyiptomi kivonuláskor, illetve a 10. csapás előtt, az ő vérét alkalmazni kell a mi szívünk keretére, és föl kell vinni, tehát be kell őt fogadnunk ahhoz, hogy ő a tökéletes bárány legyen személyesen a mi életünkben. És hívőként pedig a felelősségünk az, hogy eltisztítsuk a kovászosat, tehát rendezzük vele a kapcsolatunkat, amikor ez szükséges megtennünk. Köszönöm a figyelmeteket, és ha esetleg bármi kérdésetek még maradt, vagy van egy kis megválaszolatlan részlet Júdás árulásával kapcsolatban, vagy illés kilétével, vagy bármivel, akkor még ezt föltehetitek. Köszönöm szépen. Szoktatok imával befejezni, vagy bármi? Oké. Imádkozunk, befejezzük ezt a részt, és tőle kérdezhettek. Sokat kérdezhetsz, de pillanat, csak imádkozom, és akkor utána jó, lezárjuk ezt a részt, és akkor utána kérdezhettek. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a lehetőséget, hálát adunk ezért a helyért, hálát adunk az eszközökért, amik a rendelkezésünkre állnak. Köszönjük azt, hogy rólad gondolkozhatunk a te igédben, és hogy tanulhatunk te tőled. És köszönjük, hogy megnyitod az igét, mint jobban és jobban, hogy megértsük, hogy megvilágosodjunk, hogy elváltoztassuk az elménket, és megújítsunk a te gondolkodásod szerint, és hogy másokat is rávezethessünk a te igazságaidra azért, hogy növekedjünk, és a tanítványaid legyünk minden időben, Jézus nevében. Amen. Oké.
Miért egy éves bárány kellett?
Hogy miért egy éves bárány? Hát azt, mert fiatal kellett, és az volt még fiatal. Idős nem volt jó. Hát mert az még fiatal. Az, volt egy bizonyos időlimit, mert az fontos volt, hogy ez fiatalnak kell lennie. Csak azért. Más nem tudok, hogy miért. Pont. Hát viszonylagosan fiatal, hát mondjuk Jézus érdekes, hogy hány éves volt. Jézus olyan 36-37 éves volt. Hogy ezt gondolom megleptiteket. Ő az a személy, aki... Tehát mindenki akkor születik, amikor megszületett, ugye, de Krisztus nem nullába született, hanem Krisztus előtt 6-ba vagy 7-be. Miért? Nem akkor kezdték, ugyanis az időszámítás az egy dolog, Krisztus születés egy másik dolog. Azt tudjuk, hogy Heródes mikor halt meg, Heródes Krisztus előtt 4-be halt meg, 5-be ment vissza már Jerikóba, még előtte találkozott a napkeleti bölcsekkel, tudjuk, mikor volt az összeírás 8-ba, tehát ez 8 és 5 közé teszi a születést, plusz tudjuk, hogy a napkeleti bölcsek azok nem akkor jöttek, mikor megszületett, hanem 1-2 évvel azután, tehát ez a szép kis bálványkép, amit szoktak karácsonykor alkalmazni, hogy együtt állnak az úgynevezett 3 királyok, pásztorok, a Szent Család, meg az Istálló, ilyen sose volt, mostanában van ilyen, de tehát nem, Mesiás, a megváltó, az egy barlangba volt, mikor megszületett. Ezek temetkezés és állattartási barlangok voltak. Ezekbe el volt helyezve eleve ilyen temetkezésre szánt len anyagok, amibe őt becsavarták a születéskor, nem volt ugyanis más. Ez volt a jel, amit mondott az angyal a pásztoroknak. Nem az volt a jel, hogy találnak egy kisdedet egy jászóba fektetve, minden kisdedet jászóba fektetnek, vagy valami arra való alkalmatosságra. A jel az volt, hogy őt halotti lepelbe csomagolták be a születésekor. Mindenki életre születik, de ő halálra született, és ezt kifejezték avval, nem tudatosan, csak az az anyag volt ott, és ez volt a jel. Ez lesz nektek a jel, hogy kisdedet találtok ebbe az anyagba bepakolva. Ami halotti csomagolás volt. Ott, ha valaki meghalt, akkor bevitték egy ilyen barlangba, betekerték ebbe, aztán később elrakták máshova. Nem az a templom, ami Betlehemben látható, nem az a születéshelye, hanem ha egy kicsit elnéztek balra, és ott nézitek a hegyoldalt, na az a születéshelye. Hogy is jutottam el ide? Az, hogy... Mikor született? Igen, tehát mindez 6-ba vagy 7-be volt, 1-2 évnyi pontosságra lehet meghatározni. Nagy valószínűséggel 30-ban halt meg, a 30 vagy 33-at tartják a halál időpontjának, szerintem a 33 túl késő, mert nem gondolom, hogy majdnem 40 éves volt. A szolgálat kezdetére azt szokták mondani, hogy mintegy 30 éves volt. Tudom, hogy van ez a krisztusi kor, a 30 meg a 33, ez nullától számítva 33 jön ki. Nem nullába született, 6-ba vagy 7-be született. És akkor a szolgálatát elkezdte 27-be. mert az mintegy 30 év. Én azt gondolom 30-ban halt meg, az sokkal inkább beleélik az egész kronológiába. De nem üdvösségi kérdés. Mint sok más dolog. Igen, esetleg még van.
Jézus is használ egy ilyen példázatot, hogy azt mondja, hogy egyik szomszéd átment a másikhoz, valamint a három kenyeret mert vendégen jött. Szerintem nem véletlen, hogy három kenyeret kér, tehát az atyafér is összefélek rá.
Akár. Ez a te jó alkalmazásod. És még akár így is lehet. Nem tudom, de... Ez, tehát ennek az alkalmazása ott, abban az esetben, ott három kenyeret kért?
Igen.
Lehet. Nézzük, olvas fel pontosan az igét. Kérj a Sanyitól egy Bibliát. Igen? Megeszik, azt is elfogyasztják. Én most leszűkítettem abba, igen, azt is elfogyasztják, most leszűkítettem abba az irányba, ami nekünk a központi, meg a kulcselem volt. Nem tudod, hogy az csak a szertartás után fogyasztják el? Valahol a folyamatában én úgy emlékszem, hogy az is talán elfogyasztásra kerül, de ez a központi része, ez a középső kenyér és annak kiosztása. Igen. Hát a ige megválaszolja a kérdésedet. Elég feketén-fehéren. A mindaz, aki segítségén hívja a názareti Jézus Krisztus nevét, Jeshua, aki meghalt itt és feláldozta magát ebbe a szem. Így, ezen a módon az üdvözül. Ez nagyszerű dolog. Ezért kell a messiásra mutatni. Az üdvösség az mindig hitáltal és kegyelemből van. De az üdvösségnek a tartalma a progresszív kijelentésben változik. A kijelentés progresszív az azt jelenti, hogy Isten nem mi leplezte le az 1 Mózes 1-ben az összes igazságát. A hit tárgya, tehát az, hogy az igaz ember hitből él, ezt mondja Habakuk 2:2 is, és Ábrahám hit Istennek és tulajdonított neki igazságul, ő azokban az ígéretekben hit. Tehát, ha visszafele haladunk, az a kép nem igaz, hogy ők előre néztek a messiásra, és abba hittek, mi meg visszanézünk a messiásra, és abba hiszünk. Ez egy leegyszerűsítése a dolgoknak, ugyanis ők nem is értették. Még a saját tanítványai se értették, és mikor ott volt életben, és hittek benne, és üdvösségük volt, nem abba hittek, hogy meghalt értük, és föltámadt, mert még nem halt meg értük, és nem támadt föl. Ők hittek a messiásban, akit láttak. Tehát abban az értelemben a zsidók hite, az az Isten kegyelmében volt, hogy hitáltal, kegyelemből üdvözülhetnek. Gondoljatok például a farizeus és a vámszedő példázatára, amikor Jézus azt mondja, hogy imádkozott, elismerte, hogy bűnös, és azt mondja, igazamban ment haza, mint a másik. Mi volt a megigazulásának a feltétele? Az, hogy elismerte, hogy bűnös, és elismerte, hogy csak Isten a szabadító. Ennyi volt. Ez volt az ószövetségi, üdvösségi út. A feltámadás, a Jézus Krisztus halál és feltámadása óta ennek a tartalma megtöltődött a halál és feltámadással, mert Cornélius üdvözült volna például minden ószövetségi minta alapján. Miért kellett elmenni Cornéliushoz, Péternek, és elvinni ezt a hírt? Azért, mert az a tartalom, ami elég lett volna a messiás halál és feltámadása előtt, az a halál és feltámadása után korszakváltás történt, és ezt az üzenetet el kellett vinni, tehát szüksége volt rá. Azaz, az üdvösségben ez benne foglaltatik. Tudom, hogy ez ilyen teológiai könyvekbe késhegyre menő vita, hogy igazán mit kell megérteni és elfoglalni, és hogy egy ige, ha ebbe az egy igebe, aki hisz az üdvözül, akkor most hiszek, mibe hiszek, mennyit kell abba beletölteni. Ez egy izgalmas kérdés. De azt gondolom, hogy valahol meg kell érteni, hogy valaki bűnös, nincs önmagában üdvössége, nem vagyunk Mühlhausen várva, hogy a hajunknál fogva meg tudjuk magunkat menteni. Kell Isten, aki szabadító, aki meghalt és föltámadt értünk. Bele kell vetni a személyes hitünket. Ahogy a zsidóknak alkalmazni kellett a bárány vérét, mi is alkalmazzuk az ő kereszt áldozatát. Ha ezt nem alkalmazzák, akkor nincs üdvösség.
És mondjuk esetleg, hogy missziózunk egy zsidó embert, Volna több igerás arra nézve, hogy a Pászka az Ószövetségbe a lyukasút is csíkos?
Hát ez így van a hagyományokban. Azért lyukas és csíkos, mert így nem kell meg.
Tehát ez csak hagyomány, tehát nincs rá ége.
Hogy? Hát az a kenyérsütésnek a része, hogy lyukakat tesznek belőle, hogy kimenjen belőle a levegő. A csíkok azért vannak, hogy... Hogy Krisztus előtt ez így volt? Már Krisztus előtt három dolog volt benne. Tehát a szertartás folyamatosan épült fel, és utaltam rá, hogy nem minden, amit itt látsz, volt akkor. Például a bor volt már, bor se volt az egyiptomi kivonulásnál. Az egyiptomi kivonulásnál három dolog volt. Volt a kovásztalan kenyér, voltak a keserű füvek, és volt a bárány leülése. A szertartás később telt meg egyre több tartalommal, és Jézusnál látjuk, hogy már egy elég gazdag vacsorát fogyasztottak el, amihez hozzátartozott a bárány áldozat a templomban, annak a hazavívése, az a szokás, hogy a családok ezt megették. Ott már látjuk a poharakat, még a mi evangéliumban is látjuk az elsőt meg a harmadikat, és nagyon valószínű, hogy már megvolt mind a négy. Az pontosan, hogy az hol jött be, meg kéne nézni, vagy meg kéne kérdezni valami zsidó szakértőt, hogy... mikortól van bor, vagy esetleg egyéb részek, de hát ez így, ahogy rakódott rá, nyilván egyre több hozzátevődött. De ezeket neked nem kell bizonyítanod, hogy most az hol van, ott hol csíkos. Hát ez nekünk mondja el ezt. A bizonyíték az a központi üzenete és az eleme. Az, hogy van egy bárány a templomhegyen, akit ők leöltek, és van egy bárány a Kálvárián, aki meghalt értünk. Ez a bizonyíték. Nem az, hogy a páskát ők azért becsíkozzák, mert ne kelljen meg. Az érdekes csak az, hogy ez kifejezi nekünk azokat az igéket. Néznek rá, akit által szegeztek. Át van szegezve, sokszor lyukasztva. Aki nem veszi észre ezt a párhuzamot, tehát azért sok zsidó rácsodálkozik ezekre a párhuzamokra. Aki meg akar és meg van keményedve, mindent megmagyaráz, hogy ez miért nem az. Az... Istennek kell a szíveket megnyitni, mi a lehető legjobb módon megmutatjuk neki. Különben, ha feléjük akar szolgálni, akkor érdemes az első eljöveteli proféciákat nagyon jól ismerni, hogy hogy és milyen precízen töltötte azokat be. Az a szolgálati út. Zsidók felé az Ószövetségből érdemes szolgálni. Amúgy Jézus ugyanezt tette a tanítványok felé, akkor még nem volt új szövetség. Mikor tanította őket, az Ószövetségből tanította őket. Amikor az emmausi tanítványok jöttek, és azt mondta, hogy megmagyarázta az írásokból, hogy ő kicsoda, akkor nem a Jelenések könyvét ütötte föl. Nem volt még, tehát az nem voltak még evangéliumok, semmi. Elővette az írásokat, az írások, azok a héber írások voltak, a törvény, a proféták és az írások. Abból magyarázta meg, hogy ő kicsoda. 40 napig tanította a tanítványokat mindezekről a dolgokról, az írásokból, miből? Amit mi Ószövetségnek hívunk. Tehát a zsidó szolgálatnak kulcsa az Ószövetség ismerete. Nem érthető Jézus földi ténykedése, ha nem látjuk azt, hogy ő a lévitai rendszert pontosan betöltötte. Ha azt gondoljuk egy nagy, tehát nyilván a zsidók felé ez egy kulcs dolog, hogy látjuk, hogy ő zsidó volt, aki törvény alatt lett, aki Ábrahám magvából származott, egy zsidó kontextusban. És az új szövetségek zsidó könyvek. Úgy kezdődik a Máté, hogy az Ábrahám fia, meg a Dávid fia. Tehát ez egy zsidó könyv. A zsidók meglepődnek, mert ők, ha valamitől rettegnek, az elmúlt 2000 év egyház történelme miatt, az a Jézus név. Ebben a névben ölték őket, ebben a névben voltak a pogromok, ebben a névben voltak a keresztes hadjáratok. Miért? Mert az ördög pontosan tudja, hogy nekik ezt a nevet kéne segítségül hívniuk, hogy legyen második eljövetel. Tehát ez egy rendkívül egyszerű technika, ezt a nevet kellett velük megutáltatni. Tehát ha feléjük szolgálunk, egyrészt nevezhetjük Jesuának, mert amúgy ez a valóságos neve, másrészt meg ismerjük meg, hogy ő valóságban ki volt. Azt mondta, hogy ő az üdvösség a zsidók közül támadt. Én nem jöttem máshoz, csak Izrael szétszórt juhaihoz. Tehát ő ott szolgált 30 kilométerben, feléjük, ott élt, abszolút. Ez a vita, ami ott lezajlott, ez nem egy keresztény zsidó vita volt, ez egy zsidó-zsidó vita volt. Az egyház az úgy lett pogánya, hogy tényleg pogány lett nagyon sok mindenben, és ma észre sem veszük, hogy mennyire pogány, de az egyház, mikor megszületett, nem volt pogány, az egyház az zsidó volt. Csak zsidók voltak az első keresztények, és a Abcsel 10-ig nem volt pogány, illetve hát Samáriába Abcsel 8-tól már jöttek be azok, akik kis ferde utat választottak már korábban. Tudjátok, Samária volt a vetekedő igaz Istent imádtak, de voltak nézeteltéréseik, hogy melyik helyen, emlékeztek a samáriai asszonyra, ti azt mondjátok, ott kell, mi azt mondjuk, itt kell, ezt és azt. Tehát ők elfogadták a Tórát, és elfogadták annak a szolgálatát, hogy lesz egy próféta, és várták a messiást. Na jó, hát sokat mondtam erről. Köszönjük szépen akkor. Köszönöm. Hoztunk ilyen alma kemény.